rádióban.
Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A Muhi Mohács világos Trianon sorba a magyar foci rajongók odaillesztették Marseille-t és Irapuhátót is. Most a kerek évforduló kapcsán mi az utóbbival kezdjük a mai visszajátszást, nem azért, mert nekünk Mohács kell, hanem mert 40 évvel ezelőtt egy ország ébred, becsabottan, kisemmizve, álmaitól megfosztva. Azt az érzést mi átélők nem kívánjuk továbbadni a később született szerencséseknek, de a történeti hűség kedvéért idézzük 1986. június 3-a délelőttjét, majd, hogy ne csak mohácsozzunk, egy-két éve korábbi június 3-a délutánját. 1984-ről van szó, és az utóbbi kellemesebb emlék, ha velünk tartanak, kiderül, hogy milyen eseményről van szó. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenki, a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Szóval repüljünk a képzelet szárnyán vissza 40 évet. Egy ország reménykedett 1986. június 2-án, hogy a magyar válogatott legyőzi a hazánkat megszállás alatt tartó szovjet birodalom focistáit. Hát ez az álom 4 perc alatt tört össze. És egy napban később, június 3-án mindenki még mindig sokkolt állapotban vette kézbe a népsportot. Hát itt van a kezemben ez az újság, idézett az 1986. június 3-i népsportból. A címlapon azt olvashattuk, hogy a két gyors gól sokkolt a válogatottunkat, és érvényesült a képességek közti különbség. Szovjetunió Magyarország 6-0, a szünetben 3-0, és akkor lapozzuk fel az újságot a tudósításért. Hát engedelmükkel a gólok történetét nem fogom most felolvasni, inkább csak azt a bizonyos szöveges értékelést, amit minden találkozó után adott annak idején a népsport. Ennek az volt a címe, nem voltunk egy súlycsoportban, és akkor idézett az írásból szó szerint. A világbajnoki döntő első csoportmérkőzése nem úgy kezdődött számunkra, ahogyan reméltük. Még jóformán be sem melegedtek a csapatok, meg sem ismerkedtek egymással, a szovjetek már is vezetést szereztek. Gyors, energikus kezdésük, no meg a túlontúl hamar kapott gól olyannyira sokkolt a válogatottunkat, hogy nem sokkal később következett a második szovjet találat is. Ezek után már érthetően kapkodt a garabáig, sehogy sem találták a ritmust, mintha egy csapásra elfelejtették volna a korábban megszokott, fegyelmezett, sok mozgásos játékukat. Zavarovék pedig a fürgelábú Beljanov és Jakovenko révén egyre másra vezették akcióikat. És ezekben a támadásokban volt elképzelés. Az üres területekre játszott labdára rendre érkezett valamelyik gyors szovjet támadó, megpróbálva futásra kényszeríteni együttesünk védőjátékosait. Mezei György két gólos hátrányunk miatt középpályást küldött a játéktérre a védő Roth helyett. Ettől ugyan a mieink is vezettek egy-két akciót, ám egyre inkább kitűnt, hogy az állandóan futásra késztetett magyar hátvédek képtelenek lépést tartani a szélvész gyors szovjet csatárokkal. Lassan, vontatottan jött előre a labda, nehezen formálódtak a magyar akciók, diszlő kapuja előtt viszont egy-két húzásból alakultak ki a meleg helyzetek. Éppen ezért tulajdonképpen már nem is jött váratlanul a harmadik szovjet gól, sőt, csak a védőink számára tarthatatlan Beljanovon múlt, hogy rövidesen nem kellett ismét kezdéshez vonulniuk Eszterházyéknak. Az első játékrész utolsó perceire a mezőnyben kiegyenlítődött ugyan a küzdelem, akadt egy-két biztató magyar megmozdulás is, ám összességében ekkor is nagy-nagy gyorsasági fölényben voltak a sokkal fegyelmezettebben, energikusabban és érthetően bátrabban játszó Gyemjajenkóék. Gyakran már az ellenfél térfelének közepén elakadtak a bátortalan magyar próbálkozások, a keményen, de egyáltalán nem durván játszó szovjet védők könnyedén választották el a labdától a mie. Ezért aztán nagy, de a látottak alapján teljesen megszolgált szovjet előnnyel vonultak a pihenőre a csapatok. Szület után együttesünk némi fölényével folytatódott a küzdelem, bár ekkor is vontatottan, sok láb közreműködésével gördültek a magyar akciók. A nagy hátrány arra késztette válogatottunkat, hogy feladja a kedvelt játékmódját, viszont lehetőséget adott arra, hogy a hátul adogató Kuznyecovék hirtelen ritmusváltással elindítsák ékjeiket. Némi fölénybe kerültek Détáriék, ám ez a fölény nemigen mutatkozott gólhelyzetekben. Már csak azért sem, mert a nagy hátrány tudatában kapkodott válogatottunk, hitét vesztett társaság próbálta meg, meglehetősen erőtlenül csökkenteni a szovjet együttes előnyét. És a passzív magyar fölény aztán újabb szovjet gólokat eredményezett. Egyre reménytelenebb lett együttesünk helyzete, Jakovenkóék időnként sziporkázóan iskoláztak. Gyors ritmusváltásaik, szellemes megoldásaik, váratlan megugrásaik megoldhatatlan feladat elé állították kardoséikat. A végére szinte teljesen szétesett a válogatottunk, nem volt, aki összefogta volna társait. Szinte akkor kerültek helyzetbe a fejérmezesek, amikor akartak, és csak Disztl Péter igyekezetén, no meg Rácék könnyelműsködésén múlt, hogy nem lett még katasztrofálisabb a magyar fiaskó. Minden esetre válogatottunk súlyos veresége azt jelenti, hogy meglehetősen nehéz lesz a továbbjutás kivívása, és nem csak a nagy gólkülönbség miatt. Nemzeti 11-ünktől ugyanis nagyon régen láttunk ilyen lehangoló, minden szervezettséget és elképzelést nélkülöző játékokat. És akkor most olvassuk el az egyéni értékeléseket, mert ezek is igencsak tanulságosak így 40 év táblatából. Hát az értékelésnek az volt a címe, hogy nincsenek értékelhető teljesítmények a magyar csapatban. Disztl Péter az első félidőben szinte alig nyúlt labdához, mégis 3 gólt könyvelhetett el. Szünet után, bár 3 újabb gólt kapott, voltak bravúros közbelépései. Sallai oldalán Alejnyikov játszott éket, és bizony nem egyszer hozta nehéz helyzetbe hátvédünket, akit a villámgyors támadó nem is engedett előre törni. Róth rövid ideig játszott, és bizony nem igen tudott lépést tartani a szélsebesen érkező szovjet támadókkal. Kardos és lassú, nehézkes volt Beljanovék mozgékonyságához, lendületéhez képest. Szület után sem tudta útját állni a szovjet rohamoknak. Garaba sem lehette a helyét az első félidőben az ingatag hátvéd négyesben. Nem talált embert magának, és ha versenyfutásra kényszerült, ő is sokszor lemaradt egy-egy lépéssel. Később összeszedettebb, magabiztosabb lett a játéka. Péter képtelen volt tartani a középről mögé kifutó Beljanovot. Az ő helyén futott a legtöbb gólveszélyes szovjet akció, és keveset tudott tenni ellene. Sem gyorsaságban, sem labdabiztosságban nem vehette fel a versenyt az emberével. Nagy Antal időnként légüres térben mozgott, sem a védőmunkában, sem a támadások szervezésében nem bírt hozzátenni a csapatjátékához. Nem az ő ritmusában folyt ez a küzdelem. Bognár alig vétette észre magát, keveset volt játékban, a védőmunkát nem tudta segíteni, és előre húzódva sem tudta hasznosítani magát. Détári mélyen tudása alatt játszott, nem volt képes karmester lenni, a mezőnyben könnyedén választották el a labdától, kapura egyetlen fejes kivételével egyáltalán nem jelentett veszélyt. Kiprich erőtlen volt, s lendületszegény szinte nem akadt említésre méltó megmozdulása. Eszterházy hasonlóan csatártársához nem sok vizet szavart a szovjet kapu előtt, sem kicserezni, sem lefutni nem tudta őrzőjét. Burcsa igyekezett még leginkább. A legtöbb kezdeményezés tőle indult a középpályán, más kérdés, hogy ő sem tudott lendületet, fazont adni széteső, nehézkes, ötlet és lendületszegény csapatjátékunknak. Dajka sem javított a magyar válogatott összteljesítményén, akkor állt ugyanis be, amikor már régen padlón volt az együttesünk. Hát ez volt a Népsport cikke 1986. június 3-án, vagyis napra pontosan 40 évvel ezelőtt. Hát ezekben a napokban zajlott az a bizonyos mexikói foci világbajnokság, amelyen a mai napig utoljára vett részt a magyar válogatott. Az eredmény ismert, egy győzelemmel és két vereséggel a csapat nem jutott a legjobb 24 közül a legjobb 16-ba. 14 évvel a mexikói világbajnokság után készült a Magyar Rádióban a 100 év futball fejezetek, gólok, epizódok a magyar labdarúgás történetéből című műsor, amelyben az akkori eseményeket idézi. Kezdjük a visszaemlékezést az 1986. június 6-án vívott Magyar-Kanada meccsel. Az legalább valamilyen szinten szép emlék.
Samuel most már rendre előre lopakodik, most ugyan hátul marad, de érdeklődve figyelem, hogy vajon meglódul-e megint. Nem, most nem mozog el Kiprik mellől, és Kiprik irányába száll a labda. Sajnos nem tudja megkaparítani. Sweeney egy csel visszafelé, laposan leteszi a labdát Normannek, Norman a felezővonaltól visszaegítse át a Samuelig. Samuel jobblábas indításra készül, meglövi, megszúrja a labdát Valentine irányába. Karaba lefejeli, Détári hoz pontosan. Szöktetés jó, Kiprik teljesen egyedül, Kiprik Jóska tizatosan belül lőhet, és a kapus mélyé Détári lő, gól! Kiprik lövése kipattan, Détári érkezik, és 13 méterről nagy lendülettel érkezve belsővel a kapu közepébe vágja a kimozduló Licsiéri mellett a labdát. Történik mindez 30 perc, 10 másodperc elteltével. 2-0 arányban vezett át Magyarország együttese, és most már fütyülök a szép játékra. Most már...
Jól figyeltek, kedves hallgatók? Ez a Détári gól volt mindmáig az utolsó olyan találat, amelyet magyar labdarúgó válogatott világban bajnokságon szerzett. 1986. Mundiál Mexikóban 24 csapat részvételével, és a magyarokkal, akiket előzetesen a világbajnoki cím esélyesének kiáltottak ki. Volt ebben némi költői túlzás, de kitörődött ezzel, hiszen a világbajnokság előtt a magyarok 3-0-ra legyőzték Brazíliát a Népstadionban. A világbajnokságot megelőzően Mexikóban ezt a 3 gólt naponta mutatták a különböző tévéállomások. A világbajnokság megkezdése előtt különböző ügyek borzolták a kedélyeket. Magaslati edzőtábor, ahol a sok eső miatt mindent lehetett, csak edzeni nem. A nyilasi ügy, meggyógyult, nem gyógyult, fölszállt a buszra, avagy nem? Tésztát ettek a játékosok Mexikóban? Netán doppingoltak? Vagy egyszerűen csak elfelejtettek futballozni? Tény, az a csapat, amelyik 1985-ben a világranglista második helyén állt, 6 gólt kapott a szovjetektől 1986. június 2-án. 6-0 lett a vége a Dinamo Kijevre épült orosz válogatott javára. Következett Kanada, egy kinkeserves győzelem, 2-0 ide, majd a francia válogatott, és egy újabb vereség, 3-0 ezúttal. Utólag tudjuk, ha a válogatott csak egyetlen góllal kap kevesebbet a szovjetektől, vagy egyetlen góllal lő többet Kanadának, tovább jutott volna. De akkor ezzel senki nem törődött. A világbajnokság véget ért, egy csapat eltűnt, megkockáztatom, eltűnt a magyar labdarúgás is. Détári Lajos következik.
Nem lehetett azt érezni, hogy mi ne lennénk formába. Nagyszerűen ment a játék, nagyszerű edzések voltak, minden nagyon jó volt, csak mire jött az első mérkőzés, 4 perc alatt ez az egész összeomlott.
De ilyen van szerinted?
Hát ez nagyon jó kérdés, mert mondom, olyan jó lenne, ha erre az ember tudna valamit mondani, hiszen nagyon sokan mondták, hogy tésztát ettünk, rossz volt a felkészülés, össze-vissza beszéltek az emberek, és mi, aki ott voltunk mai napig, nem tudunk erre mit felelni, hiszen mi megpróbáltunk felkészülni, tehát a bajnokság után kimentünk, még Ausztriába volt egy 2 hetes felkészülés, utána még voltunk 2 hétig Mexikóba, mi úgy éreztük, hogy felkészültünk a világbajnokságra, és mondom, 4 perc után ez csődöt mondott.
Lehet azt mondani, hogy picit hasonló volt a helyzet, mint 8 évvel korábban Argentínában, amikor szintén volt egy nagyon jól felkészített csapat, és pont összejött a gárda az a házigazda argentinokkal, és a nyitómérkőzés elvesztése úgy összeomlasztotta a társaságot. Tehát, hogy itt is az első meccs kudarca az gyakorlatilag megpecsételte a folytatást?
Azt hiszem, hogy akkor még lett volna a lehetőségünk javítani, hiszen volt még 2 mérkőzésünk, Kanada ellen nyertünk 2-0, utána a franciák ellen kellett volna egy döntetlent játszani, de valahogy akkor a társaságban nem volt benne az, hogy talpra tudjunk állni, a másik az, hogy egyszerűen fizikailag nem bírtuk.
De akkor ezek szerint mégis van egy olyan párhuzam, ugyanúgy, ahogy ott Argentinában összeroppant az első meccs után legalább lelkileg a csapat, itt is egy nagy zuhanás következhetett be. Mennyire volt ilyen világvége hangulat az oroszok ellen?
Azt hiszem, hogy azt el sem lehet mondani. Tehát egy 6-0-as mérkőzés után, pláne úgy, hogy mint ahogy említetted az előbb, hogy mi voltunk az esélyesek, és azt hiszem, hogy nagyon nehéz ezt feldolgozni, egy 6-0-as mérkőzést. Visszamentünk a mérkőzés után a hotelba, és ültünk egymással szembe, és nem tudtunk mit mondani. Nem, én nem is tudom elmondani, tehát senki nem tudott megszólalni.
Mezei Györgynek biztos nem lehetett arra receptje, vagy nem lehetett fölkészülni, hogy egy ilyen szituációban mit kell mondani, de mégis mennyi idő tellett el, amíg azt mondtátok, hogy jó, akkor ezt most felejtsük el, és koncentráljunk a következőre, mert nincs még vége.
2 napig legalább bennünk volt. A mérkőzés után ugyanúgy Mezei György se jött oda hozzánk, hiszen ő se tudott volna mit mondani. Próbáltuk földolgozni ezt a 6-0-át, de hát azt hiszem, hogy ezt nem lehetett földolgozni, és 1-2 napnak el kellett telni, amíg tudtunk koncentrálni a következő mérkőzésre. Ott nyertünk 2-0 a Kanada ellen, de véleményem szerint nem játszottunk jól. Akkor átvágott az egész egy ilyen görcsös játékba, akartunk mi, de vissza voltunk fogva.
A franciák ellen nem volt igazából esély, pont azért, mert a társaság megrogyott?
De a franciák ellen úgy mentünk ki, hogy itt mindent megpróbáltunk, hiszen volt 2 pontunk, egy döntetlennel mindenféleképp tovább tudtunk volna jutni. 45 percig jól játszottunk, de akkor azt a stopira fejelt egy gólt, és utána 1-0 után már megint nem tudtunk újítani.
Összességében milyen emlék ez a Mexikó neked?
Hát nagyon rossz. És azt hiszem, hogy nem csak nekem, azoknak a játékosoknak is, akik megvezetőknek, szakvezetőknek, akik részt vettek ezen a világbajnokságon, mindenkinek egy nagyon rossz emlék volt. Én azt mondtam, hogy többet nem megyek Mexikóba, és mit ad Isten, rá pár évre a Juventusszal voltam egy amerikai és mexikai túrán, ahol ugyanabban a hotelben laktunk. Nem volt kellemes.
Azt mondtad itt néhány perccel ezelőtt, hogy úgy tervezted, hogy 3 világbajnokságon játszol. Most azt mondtad, hogy semmiképp nem kellemes emlék ez a Mexikó, de hát mégis csak ez volt az egyetlen világbajnokságod.
Igen, sajnos. Akkor nem hittem volna. Tehát 23 éves korban az ember azért nagyon sokszor álmodozik, tervezget, és én úgy éreztem akkor, hogy abban a csapatban lesz még 2-3 világbajnokság. És nagyon sokat gondolkoztam ezen, de úgy gondolom, hogy nagy hibát nem nagyon követtünk el. Talán az lehetett, hogy a magyar bajnokságról, amit Mezei György mindig is mondott, és ebben nagyon igaza van, hogy nem elég csak a magyar bajnokságról fölkészülni egy világbajnokságra. Itt nagyon tudatosan, profi módon minden játékosnak külön kellett volna készülni. Sajnos azt tudom mondani, hogy mi magyar profik voltunk, és hát mi nem tettünk meg talán mindent annak érdekében, hogy ezen a világbajnokságon úgy szerepeljünk, mint ahogy egy profi játékosnak mondhatom itt a Platinnak az esetét, aki külön edzőt fogadott föl azért, hogy a világbajnokságra fölkészüljön. Természetesen, hogy a magyar viszonyok között ezt nem lehetett megcsinálni. A másik az, hogy mi a Honvéddal 10 ponttal nyertük a bajnokságot, tehát azok a mérkőzések se olyan színvonalúak voltak, ami kellett volna az, hogy 90 percig koncentráljunk, hiszen az első félbe rúgtunk 2-3 gólt, és utána már a második félben játszadozás volt. Így azt hiszem, egy világbajnokságra nem lehet fölkészülni.
Arra emlékszel, hogy akár ott kint Mexikóban a búcsú vacsora egyáltalán volt ilyen, vagy hazafele a repülőn milyen volt a hangulat?
Nekünk búcsú vacsora nem volt. Nagyon nehéz helyzetben voltunk még, ráadásul hiszen föl kellett mennünk Mexikóvárosba, és 3 napig meg kellett várni, míg a csoportmérkőzések befejeződnek, hogy valamilyen csoda folytán még tovább juthattunk volna. Hát nagyon nehéz 3 nap volt ez. És a másik az, hogy utána, mikor hazaérkeztünk Magyarországra itteni fogadtatását, ezt nem is hittem volna, hogy az emberek tényleg ilyen haraggal fordulnak ellenünk. Azt hiszem, hogy ez a csapat 83-86-ig nagyon szép sikereket ért el, de hát természetesen megértettük az embereknek a haragját, hiszen nem ilyen szereplésre számítottak, mint hogy ők semmi se. De azt hiszem, ezen már nem tudunk nagyon sokat változtatni.
A csapaton belül mennyire ment az emberi kapcsolatok, a barátságok rovására ez a kudarc? Tehát ti egymásnak a szemébe tudtatok nézni, és fel tudtatok ezt közösen dolgozni, vagy előfordult olyan, hogy valakik ezen vesztek össze, vagy...
Az az igazság, hogy ilyenről nem tudok. Én mindenkivel nagyon jó kapcsolatban vagyok. Sajnos megjelent egy könyv után, a világbajnokság után a Végantónak a könyve, ahol egy-két játékos állítólag elmondott dolgokat. Én nem tudom, hogy kik voltak ezek a játékosok, de én mindenkivel nagyon jó kapcsolatban vagyok, úgyhogy... Sőt, én azt hiszem, hogy ez a kudarc talán még jobban összehozott minket, és tényleg, amilyen volt a csapat, azt hiszem, hogy ugyanolyan maradt a barátság, és nagyon-nagyon jó szívvel, és nagyon jó emlékekkel gondolunk egymásra. Volt egy találkozunk a brazil mérkőzés után, ahol a 10 éves évfordulót ünnepeltük, ott is mindenki ott volt, és hát egy óriási hangulat volt.
De azt azért ki lehet mondani, hogy ott 86-ban, Mexikóban egy korszak lezárult.
Sajnos. Igen.
A jobb oldalon jönnek a szovjetek közben előre, nem is rossz a felfutás, a jobb oldali felfutás is szabálytalanság. Péter Zoltán vitathatatlan, hogy fölvágta a szovjetek játékosát, az előre húzódó Larionovot, ezért szabadrugás következik, ami a féle kis löblettel is felér, mert a 16-os és az oldalvonal közötti területről zár a jobb oldalról. Egyelőre még nem végezték el a szovjetek, Larionovot áll bent, óriási tömörülés, természetesen rövid sarokra irányul a labda, szabadítsuk fel, lövés volt! Egyetlen pillanatnyi megingás, és Jakobenko a belőtt labdát kihasználva, leperdülő labdát kihasználva megszerzi a vezetést. Nem telt még el 3,5 perc a találkozóból, amikor Magyarország, Szovjetunió 0-1, tehát a szovjetek vezetést szereztek.
Szepesi György emlékezik.
Fájdalmas vereség. 6-0-ra kikaptunk, és úgy kaptunk ki 6-0-ra a szovjet válogatottól, hogy akár egy tucatot is lőhettek volna nekünk. Hogy mi történt ezzel a csapattal, máig rejtély. A felkészítés jól sikerült. Beckenbauer, a német szövetségi kapitán ugyan óvta a magyarokat, ő nagyon jól ismerte azt az edzőtábort, azt a szálláshelyet, ahol a magyar csapat ütötte fel főhadiszállását. Jól ismerte, mert 1970-ben a világbajnokságon még játékosként vett részt a német csapat mérkőzésein, és óvott minket attól, hogy akár csak egy percre is napközben a játékosok kimenjenek az edzőtáborból. Óvott attól, hogy edzőmérkőzést tartson a magyar csapat. Azt mondta, a pokoli hőségben, a 2400 méter magasságban a magyar csapat sem fogja tudni elviselni az akklimatizációs nehézségeket. Reggel 8 óra előtt és este 10 óra után szabad csak kiengedni a játékosokat a légkondicionált szobákból, hangzott a figyelmeztetése. Mi azonban sajnos hozzá kell tenni, nem vettük figyelembe a jó tanácsot. Félre söpörtük. A magyar csapat edzőmérkőzéseket játszott délben 12 órakor. És ezek az edzőmérkőzések sajnos visszaütöttek. Nem tudott a játékos gárda olyan erővel kiállni a éppen a legfontosabb mérkőzésre, amit az a nagyon nehéz akklimatizációs körülmény megkövetelt volna. Hogy mi volt ezzel a 6-0-on? Sokan mondták, hogy tésztát ettek a játékosok, nem kaptak kellő energiát. Hát a tésztára a játékosok egészen mást mondanak, természetesen hírek, mendemondák keltek szányra. Azt, hogy a magyar csapatot rosszul doppingolták erre a mérkőzésre, ilyesfajta büntetnek is beillő vádak hangzottak el a magyar vezetőknek és ellen. Hozzátehetem azonban, én úgy gondolom, hogy a hibát akkor követtük el, amikor ugyan decemberben akklimatizációs célról az előző évben ott voltunk Mexikóban, de egészen más időjárási viszonyok között játszottunk Leónban, Irapuátóban és Monterreyben, mint az 1986-os világbajnokság idején, és bár déli 12-kor játszottuk le például a Dél-Kóra elleni előkészítő mérkőzésünket, meg is nyertük, de ez nem ugyanaz a légköri viszony volt, mint a világbajnokság ideje alatt. Talán az is hiba volt, hogy májusban a magaslati körülményekhez való alkalmazkodás érdekében ausztriai edzőtáborban töltött 10 napot a magyar csapat. Igen, ám csak az ausztriai viszonyok akkoriban nem feleltek meg a nyári mexikói erőviszonyoknak, időjárási viszonyoknak. A magaslati körülmények egészen mások voltak, s ráadásul még edzés sem tudtak tartani 1600 méter magasban, Lienz környékén a magyar játékosok, mert leesett a hó, sáros volt a pálya, és le kellett menni naponta 2-szer szerpentin úton, hogy edzést tudjanak tartani a környező falvak egyikében a megfelelő pályán. Sorolhatnám még a hibákat, amelyeket elkövettünk, de sajnos mit sem változtat mindez azon, hogy a magyar labdarúgó válogatott évkönyveiben a mexikai világbajnokság kapcsán ez a szomorú eredmény tűnik fel, Szovjetunió, Magyarország 6-0.
No, jöhetünk előre, tehát, hogyha a szovjetek is úgy akarják majd. Én azt hiszem, rendezni kell sorainkat. Mezei György különben is azt mondta még a táborban, hogyha esetleg ezt a mérkőzést elveszítjük, akkor sem zárult le minden. De azért ő is tudja, a fiúk is tudják, hogy rettenetesen sok múlik ezen a találkozón. Nagyon-nagyon sok. Péter támadja egyébként, ott az előre rendülő és jól szerelő Jeremcsukot, aki keresztlabdát ad, majd fölzárkózik az akcióhoz, ott a bal oldalon, nagyon jó ütemben, alejnyikov, tovább teszi a labdát Zavarovhoz, a kijeviek villámgyors csatárához, most ő vissza egészen hátra, jól zár most már a védelmünk, de vigyázzunk, nagyon ügyesen fordulhat alejnyikov, lőkor! Ez sok. 22 méterről alejnyikov. A bedobást követően pedig Kardos végezte el, Nagy Antalnál a labda, ő átteszi a jobb oldalra Burcsának. Micsoda lélektani teherrel játszunk. Nem tudom, hogy Mezei vajon mit tud majd mondani a tünetben a játékosoknak. Egy biztos, nem volt baj hangsúlyozni, hogy nem ezen a mérkőzésen dől el minden. Olyan sok minden lehetséges még. De mennyivel könnyebb szívvel mondanám, hogyha mi vezetnénk 2-0-ra. Akkor legalább az óvatosság beszélne belőlem, így meg a remény beszél belőlem. Mekkora differencia. Nagy Antal jobb lábán a labda indítása elég rosszul sikerül, de még megszerezheti Burcsa. Burcsa lefedezi testével a labdát ügyesen, de 3 védő gyűrűjében végre is elveszíti. Tehát a szovjetek a pálya középső harmadában ugyanúgy letámadnak bennünket, mint hogy azt mi szoktuk, és közben vigyázzunk egy csel befelé, Beljanovot fölvágjuk 11-es. Kardos volt a tettes, 11-es. Azt hiszem, kedves hallgatóink, elment a meccs. Az a kérdés, azt hiszem, Beljanov fogja majd elvégezni, leállították már a labdát. 2-0 arányú szovjet vezetéstél. Itt a szovjetek számára lehetőség, hogy a győzelmüket biztosítsák. Most sétál ki a szovjet játékos a 16-oson kívülre, tehát Beljanov fogja majd elvégezni a 11-es rugát. Egy helikopter szemtanúja az esetnek, disztűz farkas szemet néz. Istenem, ha disztűz ki tudná védeni, a szárnyakat adhatna a csapatnak. Szorítsanak, talán az első 45 percben utoljára. Beljanov nekifut a labdának, lövés, gól!
Néhányan kifejezetten forma alatt vannak. Eszterházira is gondolok, mert ő se csinált semmit ezen a mérkőzésen. Többletrugás balról. Kapura csavarodik, Tasejev beletokhoz valamit. Kiprit nem tudja elérni, mert már Gyemjanyenko megtolta ezt a labdát. Meg lehet ismételni jobbról a beívelés, de hát ez föladott labda Tasejevnek. 35. perc a második félidőben. Szovjetunió Magyarország 5-0, és megint csak a szovjetek lendülnek előre. Milyen nagyszerű kiugratás, megint csak középen egyedül Alejnyikov rávezeti Tisztúzra alatt, és Tiszt Péter szereli Alejnyikov, egy foltápászkodik, gól! De nem Alejnyikov lőtte már ezt a gólt, hanem Jevtusenko. Ha ő. Itt a 6. 35. perc, Rodionovot írják ki.
Következő megszólalunk, Péter Zoltán.
A hangulat az jó volt, az a nem volt probléma, csak én úgy érzem, hogy felkészülésben ott valami hiba csúszott, ugye elmentünk egy hónapra Ausztriába magaslati edzőtáborba, hát ugye még most is vitatkoznak a szakemberek, hogy kellett, nem kellett. Nagyon sok játékos, nagyon sokat fogyott az edzőtáborba. Nagyapám, mikor megjöttem, ő nem nagyon foglalkozott a futball, a 85 évesen azt mondta, hogy mikor egnyidős volt, mint én, ők elmentek kaszálni, kézzel kaszáltak, és mindig a legjobb falatokat ők ették, hogy legyen erejük.
Szemben veletek.
Szemben velünk, akik elmentünk, és szerintem annyi kalóriát nem tudtunk felvenni, amennyi edzés volt, meg amilyen terhelés volt itt Ausztriában. Én, aki állandós újjal voltam, akár sokat ettem, akár keveset, én is 3-4 kilóval kevesebb voltam. És egy kicsit szé- mérkőzésen nem voltunk felkészítve. Annyira favoritok voltunk, hát soha nem felejtem, kimentünk, és akkor ugye komputerekbe betáplálták az összes eredményt, és akkor egyik komputer argentin magyar döntőt jósolt, a másik magyar brazilt, vagy ilyeneket, szállt, hogy minket a komputer odasorolt, és szerintem ezzel egy kicsit ugye elszálltak, hogy bennünk volt az, hogy mi favoritok vagyunk, meg így, meg úgy.
Európa legjobb csapatának tartották a magyar akkor.
Hát meg is van az oklevelem, hogy Európa legjobb csapata volt újságíró szavazatok alapján. Ez is volt gond, meg túledzettség volt. Mikor kimentünk melegíteni, én határozottan erre emlékszem, hogy a játékosok egymás között kérdezgettük bemelegítést, te is olyan fáradt vagy, tümmet vagy, fáradt vagy, és olyan tompa volt mindenki. Tehát nem az, hogy én, vagy teszem fel a Détári, vagy a Rótanti, vagy akármelyik nevet mondom, hogy csapatszinten volt mindenki olyan. Ha így visszaemlékszem a mérkőzésre, én most is azt mondom, hogy itt senki nem játszott szinte jól. Tehát ott, ami azt jelenti, hogy egy-egy játékos, hogyha kicsit gyengébb formában van, azt a csapat el tudta még viselni. De hogyha már mind a 11 ember, én nem bántani akarok senkit, hogy egy tanár dolgozatot irat, és mindegyik diáknak egyes lesz a dolgozata, az nem csak a diáknak a hibája. Tehát ott a tanár is hibás akkor valamilyen szinten.
Az utolsó mondatokat Péter Zoltán mondta, az ezredfordulón készült 100 év futball, fejezetek, gólok, epizódok a magyar labdarúgás történetéből című műsorban, amely az 1986-os VB-t elevenítette fel, mely 40 évvel ezelőtt ezekben a napokban zajlott. A hírek után pedig áttérünk egy 1984. június 3-i eseményre, hát akkor vidámabb dolgok is történtek a magyar fociban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Babbó Levente a Puskás Akadémia labdarúgó csapatának új vezetőedzője. Távolsági buszt talált el egy ukrán drón a Donyecki régióban. Borult időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Megszerezte 30. bajnoki címét a Veszprém a férfi kézilabda NB1-ben. Miután 36-34-re győzött a Szeged otthonában, a döntő második tegnap esti mérkőzésén. A Bakonyi együttes így 2-0-ra nyerte meg a párharcot, és 100%-os mérleggel védte meg címét. Bejelentették, ki lesz a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzője. A 7 év után távozó Hornyák Zsoltot Babó Levente váltja a kispadon. A 45 éves szakember 2024 óta dolgozik a felcsúti együttesnél. Első idényében az U19-es együttest irányította, majd az előző szezonban már az NB3-ban szereplő második csapat vezetőedzője volt. A Ferencváros támadója, Lenny Joseph, góllal mutatkozott be a világbajnoki résztvevő haiti labdarúgó válogatottban, amely felkészülési mérkőzésen 4-0-ra legyőzte Új-Zélandot, magyar idő szerint ma hajnalban. Szintén két VB-re hangoló együttes mérkőzésén, Horvátország-Belgium 0-2, az előző VB-n elődöntős Marokkó 4-0-ra győzte le Madagaszkárt, míg az ugyancsak világbajnoki résztvevő Gána 1-1-es döntetlent játszott Wales együttesével. A magyar válogatott bejutott a négy közé a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon, miután 4-0-ra legyőzte a bolgár csapatot a tegnapi negyeddöntőben. A mieink a mai elődöntőben Ukrajnával találkoznak majd. Kialakult az első elődöntő párosítása a nőknél a francia nyílt teniszbajnokságon. Az orosz Mira Andrejeva a román Kristeát győzte le, míg a két ukrán játékos összecsapását Marta Kostyuk nyerte meg Svitolina ellen. A férfiaknál pedig tegnap Alexander Zverev és Jakub Mensik jutott elődöntőbe Párizsban, a német játékos a spanyol Hodart, míg a cseh teniszező a brazil Fonsecát győzte le.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Ukrán dróntámadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7-en meghaltak és 11-en megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Hajnalban az orosz hadsereg csaknem 200 drónnal támadta az ukrajnai célpontokat. Herszonban egy idős nő meghalt, és országszerte többen megsebesültek. Lakóépületekben, valamint civil, ipari és infrastruktúrális létesítményekben is károk keletkeztek. A miniszterelnök szerint Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnöldöző és a titkos szolgálati szervek munkáját. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, a korábbi kormányfő maga dönthetett rajtaütésekről és eljárások elhúzásáról, ezért vállalnia kell a felelősséget. A miniszterelnök arra reagált, hogy a Telex megírta, március elején a kormány és Orbán Viktor döntött arról, hogy a hatóságok tartóztassák fel az ukrán aranykonvojt, bár a rajtaütést szakmailag semmi sem indokolta. A Fidesz szerint Magyar Péter hazudik, az előző kormány idején a hatóságok jogszerűen működtek, az eljárások megindítása pedig törvényesen történt. A Rákosi és a korai Kádár korszakról nyílik ma kiállítás a Kapa központban. A zárt ajtók mögött terek és gesztusok, egy diktatúrából című tárlat a kommunista diktatúra börtönvilágát meghatározó helyszíneit és működését idézi meg, fotók, installációk, dokumentumfilmek és tárgyi emlékek bemutatásával. A látogatók 5 filmet is megnézhetnek a korszak magyar politikai rendőrségének működéséről. Az alkotók arra keresik a választ, hogyan lehetett túlélni az embertelen meghurcoltatást, és közben megőrizni az emberi méltóságot. A kiállítás augusztus 30-áig látható.
Közlekedés.
Sokan haladnak az M1-es Budapest felé vezető oldalán, a Tata és az M0-es csomópontja között kiépített terelésben. Óbaroktól Biatorbágyig torlódnak a járművek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső valószínű, többfelé megélénkül északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Június 2-a, történelmi foci vereségünk dátuma. Június 3-a, történelmi foci győzelmünk dátuma. A két június elejé esemény között csak 2 év volt. És ami a legfurcsább a dologban, hogy a siker volt előbb, ráadásul azt egy korosztályos válogatottunk érte el. Vagyis logikusan gondolkozva a sikert elérő tiniknek fel kellett volna lépniük a nagyok közé, és akár már 2 év múlva ott komoly eredményeket produkálhattak volna. Ám az elmúlt bő fél órában hallhatták, mire jutottak felnőtt válogatottunk tagjai Mexikóban 1986-ban. Most akkor idézzük az előzménynek gondolt eseményt, amikor ifjúsági focink legjobbjai a kontinens csúcsára értek. 1984. május 25-e és 1984. június 3-a között rendezték a Szovjetunió négy városában, Moszkvában, Kijevben, Minszkben, és akkor még így hívták, Leningrádban, a 18 éven aluliak labdarúgó Európa-bajnokságát. 16 csapat vett részt az eseményen, a csapatokat négy fős csoportokba sorsolták. A magyar csapat Belorusszia jelenlegi fővárosában, Minszkben szerepelt, és május 25-én Csehszlovákiát 3-0-ra, május 27-én Spanyolországot 2-1-re, majd május 29-én Svájcot 1-0-ra legyőzve megnyerte a kvartettjét, és bejutott az elődöntőbe. Ott Moszkvában 2-0-ra verte Lengyelországot, míg a másik elődöntőben a házigazda Szovjetunió 2-1-re győzte le Írországot. Így 1984. június 3-án napra pontosan 42 éve a zsúfolásig megtelt Lenin stadionban, ma ezt Luzsnyikinek hívják, a Szovjetunió és Magyarország csapott össze az Európa-bajnoki címért. Az aznapi Népsport ezt tiltja. Vasárnap magyar idő szerint 13 órakor a moszkvai Lenin stadionban kerül sor a labdarúgó ifjúsági Európa-bajnokság döntőjére. A bronzéremért 11 órakor Lengyelország és Írország mérkőzik. Hát, eljutottunk idáig. Néhány nap múlva lesz 8 esztendeje annak, hogy utoljára a döntőt játszott egymással a magyar és a szovjet ifi válogatott. 1976. június 6-án a Népstadionban 10 000 néző előtt a Szovjetunió nyert 1-0-ra. Bessonov már a 16. percben a kapukba talált, érdemes fellapozni az összeállítások kedvéért a krónikákat. A Szovjetunió akkor 1976-ban a következő összeállításban lépett pályára. Novikov, Ryacko, Parsadanyan, Bondarjov, Berezsnoj, Bál, Besonov, Daraselia, Hidyatullin helyette bejött egyébként csereként Agyukov, továbbá Hapsalis és Nastasevski. Magyarország válogatottja természetesen érdekesebb. Kis Imre a kapuban, Toma, Giron, Fejes, Mater, Gyimesi, Farkas, Porogi, Tokár, Péter, Vince. Egyébként Péter helyett Korognai állt be, és Porogi helyett Hegedűs. A szovjetek közül Novikov, Bál és Besonov nagy válogatott lett, nálunk pedig Kis Imre Tatabánya, Gyimesi budapesti honvéd és Péter Zalaegerszeg jutott el az első számú magyar 11-be. Giron, Toma, Fejes, Tokár, Vince és Hegedűs szerepel, illetve szerepelt még az élvonalban. Azon a mérkőzésen egyébként teljesen egyenrangú ellenfelek voltunk, de a csatársornak nem ment. És most mi a helyzet? Tette fel a Népsport a kérdést 1984. június 3-án. A Lenin stadionban előreláthatóan 100 000 néző előtt zajlik majd a küzdelem. A házigazdák ünnepre készülnek, de tudják, hogy egy olyan magyar csapattal kerülnek szembe, amely kiegyensúlyozott, ért a védekezéshez és a támadáshoz egyaránt. Szergej Moszjágin, a hazaiak szakvezetője úgy vélekedett, hogy nagy lehetőség előtt áll együttese. Az összeállításon még töpreng. Minden bizonnyal alaposan meggondolja, kiket küld pályára. Van miből válogatnia, 20 játékost nevezett a szovjet szövetség. A keret valamennyi tagja első osztályú együttesben kergeti a labdát. Úgy véljük érdemes felsorolni vasárnapi ellenfelünk névsorát. A teljes keret, Mannányikov és Kutyepov kapusok, Ketasvili, Csedija, Gorili, Spelnyikov és Kolotovkin hátvédek, Ivanov, Ivanauskas, Hudozsilov, Moh, Modvigy, Kuznyecov és Skrjajov középpályások, Sztyepanyán, Zerbeldiz, Tatarcsuk, Jeszipov, Kuzsijov és Babluaszkusz csatárok. A mi esélyeinkről Bicskei Bertalan ifjúsági szövetségi kapitány beszélt. Túl vagyunk 4 találkozón, a csoportmérkőzéseket mindhárom alkalommal biztosan nyertünk. A döntőbe jutásért a lengyelek ellen pénteken jól ment a játék. A kezdeti szakaszban az okozott kisebb zökkenőt, hogy átvettük hibásan az ellenfél altató stílusát. Ám ekkor is volt zicserünk. Fordulás után nagyon hamar eldőlt minden. Nem hiszem, hogy eddig sok találkozóról írhatták azt a tudósítók, hogy 2 perc alatt 2 gólt lőtt egy csapat, méghozzá egy torna elődöntőjében. A 2-0 után már úgy sziporkázott a csapat, hogy zúgott a vastaps. Ezt nyilatkozta Bicskeri Bertalan az 1984. június 3-i Népsportban, és a cikknek a szerzője még az írás végén hozzáteszi, hogy még annyit, hogy a harmadik helyért és az aranyéremért folyó küzdelmet a Szovjet TV egyenes adásban közvetíti, akinek módja van rá, nézze meg a mieink játékát, és szorítson a fiúkért. Hát egészen pontosan nem tudom így 40 év táblatából, hogy mire gondolt a szerző, az akinek módja van rá, nézze meg a mieink játékát a Szovjet TV kitétellel, mert Magyarországon akkoriban a keleti végeken jó szellemképesen jött be a román tévé, kicsit nyugatabbra meg maximum a cseh kettő. Úgyhogy nézni nem tudtuk a döntőt, hallgatni is csak korlátozottan, mert a Magyar Rádió csak a végét közvetítette. Az viszont foltokban megmaradt az utókornak. A 2x40 perc, akkor még ennyit játszottak a fiatalok, nem hozott döntést, jött a 2x10 perces hosszabbítás. Ennek második fél idejét sikerült előbányászni az archívumból, a kommentátor Molnár Dániel, a szakkommentátor Lakat T. Károly.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Hát volt már egy-két drámai helyzet a labdarúgásban. Emlékezzenek csak vissza, 1970-ben Mexikóban a világbajnokság elődöntő mérkőzésén Olaszország és az NSK hosszabbításban küzdött azért, hogy kié legyen a győzelem. Vagy nem is kell olyan régre visszamenni, nemrég a Róma-Liverpool döntőn, megdöntőn úgy szintén a hosszabbítás, sőt, drámai 11-esek döntöttek arról, ki lesz az, aki elnyeri az idei Beck-serleget. Nos, itt, Moszkvában, a Lenin stadionban a Szovjetunió Magyarország Európa-bajnoki, ifjúsági Európa-bajnoki döntőn már a hosszabbítás második részében járunk, és támad a szovjet együttes, szélpál azonban belelép a labda útjába, 18 méter a távolság, Kudarovszka megpróbálnak ugrani, és ahogy a közönség morájából hallják, 18 méterre a szovjet kaputól, szabadrugás a szovjet együttes javára, mert a magyar hátvédek egyike, talán Pinti Ratilla volt, szabálytalanul terelte a szovjet játékot. Szabadrugás tehát 18 méterről, és most imádkozzunk, most könyörögjünk, kérem, hogyha kibírtuk 2x40 percen keresztül, kibírtuk egy hosszabbításban, akkor most ne kapjunk gólt, már csak azért sem, mert az az egészen fura szabályzat érvényes ezen a tornán, hogy aki a hosszabbításban az első gólt lövi, az nyeri a mérkőzést, ebben az esetben az Európa-bajnokságot. Amennyiben tehát bármelyik csapat, bármikor egyetlen apró, hatalmas, pici, közepes, teljes vagy lábban rúgott gólt szerez, abban a pillanatban győztesnek érezheti magát, itt tehát ezen a mai mérkőzésen mindössze egyetlen dolog fog dönteni. Egyébként utoljára 1960-ban nyertük UEFA tornát, csak egy-két játékos abból a csapatból, Farkas, Mészői, Gékesi, Mentel, Káposzta, Falicek, majdnem mindannyian válogatottak voltak, lövés, levágodik a magyar sportvalról, aztán szélpál úgy vágná előre a labdát, mint a villám, az előre csapódó labda azonban az egyik szovjet csatár lábáról kikerül a magyar kapu fölé. Ezt a gólhelyzetet, illetve ezt a veszélyes akciót tehát elkerültük. 1974-ben döntőt játszottunk a Szovjetunió ellen a stadionban. Akkor sajnos 1-0 arányban alul maradtunk, most pedig az eredmény ezen a mérkőzésen mindenképpen 1-0 lesz. Én megmondom őszintén, nem csak a szívem legmélyén, hanem most már a közbülső meg a külső részén is abban reménykedem, hogy az 1-0 vagy a mi javunkra lesz, vagy pedig az ezt követő 11-es rugásban. Na, egyelőre azonban ne kiabáljunk el semmit, a kezdő körből szabad rugás a magyar együttes javára. Egyébként az eddigi akciókat figyelve, a két fél időből az elsőben a szovjetek játszottak jobban, sőt, megkockáztatnám, sokkal jobban. A másodikban viszont a magyar együttes játszott jobban, és itt már nem is kell kockáztatnom, ugyancsak sokkal jobban, már csak azért is, mert legalább másfél 11-ese volt a magyar csapatnak. Ez nem matematikai hiba, az egyik 11-es szerintem is, meg Lakat T. Károly a képesport tudósítója szerint is teljesen jogos lett volna, most azonban kiugratási kísérlet, a bal oldalon Bublauskas a legveszélyesebb játékos, el is megy sajnos Hász Ferenc mellett, mindig Bublauskas nálva, szerencsére szélpál támadja, közbelép, elrúgja egyelőre nem túlságosan messzire, és milyen ragyogóan bírjuk kondícióval, küzdeni akarással ezt a játékot. Igaz, hogy egy kis szabálytalanság is volt ebben, emiatt a portugál Duszsantot sípol, szabadrúgás a szovjet együttes javára, a magyar együttes térfelének közepéről, a második félidő hosszabbításának második-harmadik percében hátragurítás, Kolotovkinnál van a labda, Kolotovkin be a magyar 16-oson belőre, aztán harsan a bíró sípja, most viszont szabadrugás a magyar együttesnek, miután a szovjet támadó lökött, helyet próbál csinálni magának a magyar 16-oson belül. Na, az első félidőről néhány szót. A hatodik percben egy hosszú előrevágott labdára Kovács Kálmán szélvészként kilő, a másik irányba jön a kapus, és mint a pólóban nekem tetszik ez a hasonlat, újhegyel, illetve lábújhegyel éri csak előbb el a labdát, a szovjet kapus azonban kutyapov bele tud ütni, így aztán elmarad a gól. A 9. percben veszélyes jobboldali szöglet, a berobbanó szovjet csatárok elől azonban Petri Zsolt jó 30 méterre kiöklözi a labdát. A 13. percben a kiugró Zsinka lábáról kaparintja meg a szovjet kapus a labdát, majd a első negyed óra végén újabb két hazai támadás, előbb Tatarcsuk lövését, majd Ivanauskas ragyogó távoli fejesét hárítja Petri, akinek megbízhatóságát maximálisan csak dicsérni tudjuk, közben az előbb említett Ivanauskasnál van ki a baloldalra, Jarovnak, Jarov még tovább a csereként beállt Kuznyetovnak, Kuznyetov farkas szemet néz védőjével, Ház Ferenccel, aztán hátragurítja Ivanauskasnak, megint az övé lehetne, ott van azonban egy magyar láb, méghozzá egy nagyszerű magyar láb, és jó ütemben visszarúgja a felezővonalig. De jönnek megint előre a szovjetek, 4., 5. perc, távoli lövés fölé, legalább másfél méterrel, legalább 30 méterről, szerencsére azonban ezt megúsztuk, igaz, hogy Petri Zsolt, ha ez a labda netántán a létszalátat, minden bizonnyal hárította volna. Na de jobb az, hogyha fölé megy, így aztán a jobboldali ötés felesről kirúgása a magyar együttes javára, Petri Zsolt szépen, nyugodtan, gomótosan lehelyezi oda, addig azonban, amíg előre rúgjuk, addig nézzük, mi történt a továbbiakban. A 21. percben előbb Deják lő 16 méterről fölé, majd Kuzslev távoli lövését fogja biztosan Petri. A 27. percben már 11-est kiáltanánk, hiszen csapatunk 11-esét Kovács Kálmán kissé keményen szerelik a szovjet védők a 16-oson belül, a portugál Dus Santos azonban nem fütyül, sípja, néma marad, így a 11-es nem ítéli meg, meg kell, hogy jegyezzem, ez volt a fél 11-es, ezért talán nem is lett volna egészen igazságos. A 29. percben baloldali szovjet beadásra hárman is vetődnek, a hosszú saroknál még szerencse, hogy a triumvirátusnak egyik tagja sem éri el. Egy perccel később kemény belemenésért Keller kap sárga lapot. A 31. percben, illetve a 39-ben Bublauskas 14 méteres lövését védi Petri, és ezzel vége a félidőnek. A hosszabbítás, mint ahogy már mondtam, egyetlen gólig tart. A második félidő második percében, na de nézhetjük ezt, hogy mi lesz a második percben, sajnos nézhetjük, mert a kiugró Kovács Kálmán elől a szovjet együttes jobb hátvédje Ketásvili hazaburítja kapusának a labdát. Szóval a második percében Zsinkát legalább egy méterrel a 16-oson belül lerántják, igaz a ráncigálás kívül kezdődik a bíró azonban egy sárgával, meg egy 17 méteres szabadrúgással, azt gondolja, hogy kielégít bennünket, pedig szó sincs róla, én 100%-ig biztos vagyok benne, hogy a dolog a 16-oson belül történt. No de, ő ítél, ő fúj. A szabadrúgás viszont talán a legnagyobb helyzetét hozza a mérkőzésnek, gondoltam még akkor, de most figyeljük, Ház fejeli előre, még mindig a szovjeteknél van, ez most jelen idő, ez most az, ami a pályán történik, egyelőre Bublauskas előtt van, ő azonban nem tudja a cselt megcsinálni, ott van Deják, és Deják lábáról már is előre Zsinka felé a labda. Zsinka egy picit jobb kézzel helyet csinál magának, aztán a bíró mutatja, hogy mielőtt helyet csinált volna, már kigurult a labda, mint egy fél centiméterrel, illetve 10 centiméterrel az oldalvonalon kívülre támadnak tehát a szovjetek. Hosszabbítás, 7.-8. perce, 2-3 perc van még hátra, legalábbis innen egészen messziről madártávlatból így ítélem meg, aztán közben mellettem egy cédula, illetve saját magam is feljegyeztem. A harmadik helyért délután, ezelőtt a mérkőzés előtt, Lengyelország, Írország 2-1, na de van még beszámolni való. A második félidő 7. percében ketten is rajtolnak egy baloldali beadásra, a bíró azonban jelez, Zsinka kézzel segített, így aztán oda lesz a helyzet. Még csak annyit, hogy a szabadrugás talán a mérkőzés legnagyobb helyzetét hozza a második félidő második percében, ugyanis a sorfalról levágódó labdát Kovács középre fejeli, Deják pedig 2 méterre az alapvonaltól, igaz, hogy éles szögből, de elő a kapu előtt, és most figyeljük, Bublauskasnál, amikor a gyerekkel megy a kukatokon belőle, aztán eldobja magát a bíró szerencsére, ezt nem eszi meg, és már is Kovács Kálmán roboghatna el a baloldalon. Robobic, mint a félvész, elhagyja védőjét, lökiben van a 16-oson belül, de az szurulatba, mindjárt mellé, sajnos mellé. Micsoda óriási helyzet volt, 10 lábbal taszigálta a szovjet védő, ő betolt a 16-oson belőre. Legutóbb az Alegerszeg rába mérkőzésen Hajszán csinált hasonlót, elborított a védő mellett, védője mellett, ott azonban a védő szabályos volt, és most ez micsoda óriási helyzet volt, itt az ismétlés előttem a monitoron látom. A távolság nem lehet több 1 méter, pedig teljesen éles szögből, és ha látnák kérem mellettem Lakat C. Károly ábrázatát, fájdalmas sor, négy szomorúsággal nézi, és megint lehetne nekünk helyzetünk, ha nem lenne ott a szovjet védelem egyik tagja, aki Kovács Kálmán elől hazarúgja a labdát. Na de vigyázzunk, mert most a másik oldalon, Kuznyecovnál van, Kuznyecov legurítása azonban nem jó helyre. Szélpál labdájára rárajtol Deják. Deják még tovább előre Zsinkának, aztán egy szabálytalan szerelés, szabadrúgása, második hosszabbítás, 8. percében a magyar együttes javára. Deják elől van. Jól játszott a mérkőzésen. Kitűnő mérkőzés volt. Az első fél időben a szovjetek, a másodikben a mieink voltak jobbak. Most át a másik oldalra, a Görndör fürtű Zsinkának, Zsinka csellel próbálkozna, aztán elveszi a labdát. De micsoda, micsoda szíve, lelke, tüdeje van ennek a srácnak. Vissza lóhol érte, és legurítja Szélpál felé. Szélpál most egészen előre jött. A balhátvéd szovjet fiú azonban kivágja a labdát az oldalvonalon kívülre. Bedobás tehát a hosszabbítás második részének 8. percében a magyar együttes javára. Deják Sándor előtt van, a Ferencváros középpályása, itt jobboldali középpályás játszik, a bedobás nem volt jó. Egy szovjet védőjátékosról ismét kint az oldalvonalon kívül, ismét bedobása mieink javára, amikor a mérkőzésből, illetve annak második hosszabbításából már mindössze 2 perc van hátra. Amennyiben nem lesz döntés, jönnek a 11-esek, és akkor most már egy héten vagy 10 napon belül második alkalommal lesz alkalmunk, hogy 11-es rúgásokban gyönyörködjünk. Persze gyönyörködni igazán akkor tudnánk, ha a 11-eseket mi rúgnánk jobban. Egyébként a 11-es számnál tartva, a 11. percben is ez krónika, Zsinka lábában a bajnokság. Kovács Kálmán a legnagyobb ütőnben úgy teszi elé a labdát, hogy neki már csak egyetlen parányi csellel bekapni kéne a kapust és a hálóba gurítani, vagy ellőni mellette. Zsinka azonban a kapus kezébe lő, ezután még egy csere, a 28. percben Horavecél Zsivócki, és most az eddig történeteket már hallották. A hosszabbítás második fél ideje tehát ebben a pillanatban lejár, vége a mérkőzésnek, vége a rendes játékidőnek, vége a két hosszabbításnak. A Szovjetunió Magyarország ifjúsági Európa-bajnoki döntőn nem született döntés. Most tehát következnek a 11-esek, és ahogy az előbb Lakattékára is felírja nekem, azt mondja, nem volt olyan edzés, hogy a 11-eseket legalább 20-25 percig ne gyakorolták volna a fiúk. És itt mellette a nevek, nagyon szépen köszönöm egyébként Lakat Karcsinak a segítséget. Kovács Kálmán, Pintér, Szélpál, Deják, Zsinka, Vince szinte soha nem hibázott a 11-es rúgásnál. Hát kérem, meglátjuk, új kapus, Kutyapov van a kapusban, és nem kapuban, és nem pedig Petri Zsoltnak rúgják, mert gondolom, hogy ezeken a gyakorlásokon Petri Zsolt, illetve a tartalékjátékos Szejler József a Ferencvárosból próbálta hárítani a büntetőket. Új kapus következik hát, és másodperceken belül, ha kijelölték meg, ha sorsolnak, következnek a 11-es rúgások. Addig azonban elmondom a két együttes összeállítását, illetve azt hiszem, hogy most megengedhető nekem, hogy talán csak az egyiket. Szóval Magyarország. Petri Zsolt, MTK VM a kapuban. Ház Ferenc, Ferencváros, jobb hátvéd. Pintér Attila Salgótarján, sepregető. Szélpál László, Szeol, beállós. Keller József, nagy szanizsa. Aztán a négy középpályás, Deák Sándor, Ferencváros, Horavec György, MTK VM, Kovács Ervin, Újpest, Vince István, Tatabánya, és a két előretolt ég, a két villámgyors és pengésjátékos, Zsinka János és Kovács Kálmán, a Volánból, illetve a Honvédból. Ez utóbbi egyébként a csapat kapitánya is. Volt tehát két csere, Horavec helyett Zsivócki jött be a magyar együttesben, a szovjet együttes cseréjét most inkább nem mondom. Na szóval, az eddigi mérkőzéseken Magyarország Minszkben 3-0-ra megverte Csehszlovákiát. A gólokat Kovács 11-esből, valamint Horavec szerezték, Horavec 2-t is szerzett. Aztán Spanyolország ellen 2-1, itt megint Kovács lőtt 11-es, Zvara lőtte a második gólukat. Svájc ellen 1-0, itt Vince volt a gólszerző. Lengyelország ellen már az elődöntőben 2-0, Kovács Kálmán csodálatos, előrefejessel, csukafejessel küldte a lengyelek hálójába az első gólt, és Zsivócki szerezte ugyancsak csodálatos cselsorozat után. Hát milyen legyen, hogyha már a döntőnél vagyunk, az a cselsorozat. Szóval Zsivócki szerezte a magyar együttes második gólját. Ezzel tehát ott vagyunk a döntőben, és a fiúk egyelőre pihennek, illetve néhányan, így például Pintér Attila, Ben rugózik, és most figyelem a számokat, Szélpál László, Pintér Attila, Vince István, egy pillanatra meg kell állnom, Kovács Kálmán is ott van közöttük, és most kérek segítséget Lakat Károlytól, mert nem lehet látni az ötödiket, kérem, hogy írja le, mert viszont hiába mondja, a fülemben nem hallható, tehát Pintér, Vince, Zsivócki, Keller, és ki az ötödik? Az ötödik, én Kovács Kálmánt mondtam az előbb, Megvan, igen, integet mellettem, Kovács Kálmán lesz az 5. 11-es rugó. Hogy ki a szovjet együttesben? A 17-es számot látom, 17-essel Ivanovská, aztán látom a 4-est is, 4-es Borilin, aztán látom a 10-est, Tatarcsuk, látom a 13-ast, ez Kuznyetov lesz, és egyelőre az 5-et nem látom, de most már az is megvan. A 7-es számú játékos, azt hiszem, hogy Puzslev. Na de hát végül is, hogy mindegy most, hogy az ellenfélnél kirúgja a 11-est. A lényeg az, hogy ugye szabad ilyenkor ilyet mondani. Ne rúgja jól. Vagy legalábbis, hogy jól védjen Petri Zsolt. Azt hiszem, hogy az izgalom régen volt már ekkora. Végül is Európa-bajnoki döntőt, ifjúsági Európa-bajnoki döntőt nyerni a Lenin stadionban több mint 50 ezer néző előtt, éppen a házigazda Szovjetunió ellen, mindenek nevezhető, csak kis teljesítménynek nem. Egyébként egy pillanatra idézném Bicskei Bertalanta, csapat edzőjét, aki egészen nyugodt képpel, mondhatnám farccal azt mondta a fiúknak ma délután, a szovjeteket saját pályájukon 80 ezer néző előtt meg kell verni, mert csak így lehetünk Európa bajnokok. Hát igen, ez meglehetősen szellemes volt, a fiúk közül néhányan mosolyogtak, néhánynak rángott a szájaféle.
Az alapjátékidő és a hosszabbítás 100 perce után tehát jöttek a 11-esek, akár csak a felnőtteknél 5-5 játékos. A szovjetek kezdtek, Hudozsilov berúgta a büntetőt 1-0. Kovács Kálmán kihagyta, maradt az 1-0 oda. Tatarcsuk is hibázott, aztán sajnos Keller is. Vagyis a harmadik pár előtt egy sikeres lövés volt, és három sikertelen és 1-0-ás hátrányban voltak a magyar fiatalok. Ekkor jött az a Valdas Ivanauskas, aki később a Szovjetunió széthullása után litvánként komoly nemzetközi karriert produkált. A Bundesligában például a Hamburg kulcsembere volt.
Ivanauskas lesz a következő 11-es rúgó. Ivanauskas lesz. És ha Ivanauskas berúgja, na de egyelőre nézzük, Ivanauskas és most belátodik a labda a jobb alsó sarokba. Ezzel mi egyet, a szovjet, illetve mi 2-11-es hagytunk ki, a Szovjetunió egyet. Inkább így nézem, hogy ki hányat hagy ki, mert végül is ezt fog dönteni. Most már kihagyott 11-es volt mind a két oldalon. Megint csak nem csak lélekszani, hanem konkrét előny is a szovjet oldalon. És most következik a következő, Pintér fogja rúgni, Pintér Attila, Salgó Tarjánból. Hát kérem, Pintér Attila, ha lehet, akkor az előtti két fiú teljesítményét alaposan meg kell javítani. Sajnos itt Stumból nem lehet gólt elérni, nem lehet egészen patifántosan Pintér neki fut most ebben a pillanatban lő, és a labda gyönyörűen, laposan, ugye lehet hallani, hogy elhallgatott a közönség. A fű alatt, úgy, hogy a belső vasról vágódott ki, valóban 5 centire vagy 10 centire a baloldali alsó léttől bevágódik, besurran a szovjet kapu bal alsó sarkába. Hát, kérem, nekünk van két kihagyott 11-esünk, a szovjeteknek mindössze egy, és következik a negyedik szovjet játékos, Borili 4-es számmal, ő a negyedik, aztán ők rúgnak még egyet, és mi is rúgunk a negyedikre egyet, meg az ötödikre egyet. És akkor mindenki derül. Na Borili, lősz, Kivédi, Petri Zsolt, Kivédi, Zsolt, bravo, gyönyörű volt, csodálatos. Ezt most a jobb oldalra rúg, és jön a magyar együttes negyedik embere. Már csak lélektani előny van azon az oldalon, Zsivóczki fogja rúgni. Zsivóczki Gyula, olimpiai bajnok, kalapácsvezető fia, 1968-ban a papa olimpiai bajnokságot nyert, és íme a kis Gyulának itt a lehetősége, neki szalad a labdának, bal a lő, és nem van a hálóban, nagyszerű, gól! Jól van Zsivóczki Gyula, fenn van, nincs lélektani előny, döntetlen az állás, két kihagyott 11-es ott, két kihagyott 11-es itt, és a labda valóban gyönyörű, szépen, esztétikusan vágódik a jobb sarokba, közép magasan. Na most, Petri Zsolt, mindig télpállat jön nekem a számra, vagy a nyelvemre, én nem is tudom, hogy miért. Na most, Petri Zsolt, az 5. szovjet 11-es, Kuznyetov lövi, ha ezt véletlenül Kuznyetov neki szalad, 1,2 méter lőm, és úgy láttam, hogy bemegy, érintette, súrolta a kapufát, és a labda kivágódik a kapu mellett a baloldalon mellé. És ha most ezt berúgnánk, Vince az 5. játékos a magyar együttesben. Ja Istenem, Vince István, Tatabánya, riport készült vele, Vince Pista, 2 évvel ezelőtt gyönyörű szép riport volt a magyar rádióban, én magam már nem emlékszem, hogy ki készítette, akkor azt mondtad, hogy mindent a labdarúgásnak rendelt alá. Azt mondtad, hogy minden a labdarúgás, Vince elő, gajtiné! Hát ez nem igaz, új hegyjel csak! Hát kérem, ezt az izgalmat egyszerűen lehetetlenség elviselni. Ezt nem lehet elviselni, mondjuk a szovjet kolléganő is nehezen viseli itt mellettem, már sorog róla az izgatság, és a többiek is ott ugrálnak kívülről, és nagy a zaj meg a stadionban, pláne 3 elhibázott 11-es. Hát ez aztán igazi dráma. Ki lesz a következő? Ja, a 11-es rúgás most már úgy folytatódik, hogy ha egyszer valaki hibázik, akkor a másik még párhuzamosan lerúgja, megrúgja, berúgja, kirúgja, és aztán vége. Hát ugyanolyan, mint a hosszabbítás. Ha valaki egy szériában, illetve nem is szériában, egy lövéspárban egy gólos előnyt szerez, akkor azzal megnyerte az Európa bajnoki címet.
Tehát 5-5 rugó után 2-2 volt. Innen az első különbségig egyesével folytatták. A hatodik párban Spelnyikov lövését Petri megfogta, ez volt a harmadik hárítása a magyar kapusnak. Ezzel Vince Pilu után Kovács Ervin révén másodszor is meccslabdához jutottak a magyar fiatalok.
Most Kovács Ervin. Kérem szépen, készüljenek föl rá. Amennyiben Kovács Ervin berúgja, akkor velem nagyon-nagyon lehet, nagyon-nagyon nehezen lehet bírni. Itt a Lenin stadionban, 60 ezer néző elé, gyönyörű széria után, na de nem kiabálom el, Isten őrizzen, hogy elkiabáljam, Isten őrizzen. Kimegy oda, Kovács Ervin, Újpest. Most figyeljünk Kovács Ervinre. Fütyül az egész aréna, fütyül a közönség, próbálják zavarni. Ervin jobb lábbal lő, észem van, megvan, megnyertük.
Napra pontosan 42 éve a magyar ifi válogatott megnyerte a korosztályos Európa-bajnokságot. Az akkori csapatból talán a legnagyobb karriert felnőttként Kovács Kálmán és Vince István futotta be. Hamarosan ők emlékeznek erre a sikerre.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Thinking about
kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
1984-ben a 18 év alatti magyar válogatott megnyerte az IFI Európa bajnokságot. A csapat két kapusa Petri Zsolt és Szejler József voltak. A mezőnyjátékosok Ház, Pintér, Keller, Deák, Szélpál, Vince, Orovec, Zsinka, Kovács Ervin, Kovács Kálmán, Takács, Krizán, Csobot, Zsivocki és Zvara. A szövetségi kapitány Bicskei Bertalan volt. Egyébként a döntőben ez volt a két csapat összeállítása. Magyarország Petri, Ház, Pintér, Szélpál, Keller, Deák, Kovács Ervin, Kovács Kálmán, Vince, Zsinka és Oravec. A Szovjetunió csapata Kutyepov, Ketásvili, Csedija, Spelnyikov, Kolotovkin, Ivanauskas, Hudozsilov, Tatárcsuk, Kuszljov, Skiljárjov és Rublauskas. Hogy emlékszik a 42 évvel ezelőtti eseményre? Kovács Kálmán.
Talán válogatott szinten az utolsó nagy sikere volt a magyar labdarúgásnak, amikor az ifjúsági Európa-bajnokságot megnyerte a gárda 1984-ben. Hát ennek már 41 éve van, és Magyarországon senki nem látta azokat a találkozókat, ugyanis az akkori egyetlen magyar televízió nem adta. Úgyhogy a messziről jött emberek így 41 év távlatából bármit mondhatnak, de Kovács Kálmánt, az akkori csapat egyik sztárját ismerve, ő azért mindig tárgyilagos és mindig az igaz mondja. Szervusz Kálmán, üdvözöllek itt a telefonvonal túlsó végén.
Én is üdvözlöm a hallgatókat is, és üdvözöllek természetesen téged is.
Kálmán.
Hazudni nagyon szépen tudok erről a történetről, tehát hogy nagyon sok minden emlék föltódul ilyenkor, mikor szóba kerül, mert egy nagyon jó csapat volt egy kiváló edzővel, és azt mondom, hogy egy véletlen szerencse is kellett ahhoz, hogy Európa bajnokok legyünk.
Mi az, ami elsőre beúrik neked egyébként ezek a szovjetuniobeli napokról, mármint az EB-ről?
Hát talán annyi, hogy én egy kicsit előbb kezdeném. Szeptemberben voltunk, egy rendszeresen jártunk Pulába egy tornára, ahol 8-ból 8-ok lettünk, és úgy, hogy a 8-7. Helyért játszott mérkőzésen büntetőkkel kaptunk ki a svédek ellen. És akkor azt mondta Bicskei Bertalan, hogy itt változtatni kell, nagyon sokat kell dolgozni, és elkezdtünk vasárnap hétfőket, még a Szoborkertbe volt egy hotel, és ott aludtunk, és ott edzettünk a Szoborkertbe rengeteget, de tényleg nagyon sokat, és az a 9 hónap felkészülés, az elég volt arra, hogy utána Európa-bajnokságot tudjunk nyerni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy tanulság, hogy a munka az mindig kifizetődik, és a munkának mindig van értelme, még ha rövid távon az ember nem is látja, és néha hányásig kellett csinálni a fizikális felkészítést, de az az Európa-bajnokságon nyáron nagyon jól fizetett.
A Románia ellen vívtátok a selejtezőket, aztán már kint a Szovjetunióban Csehszlovákia ellen 3-0, majd Spanyolország ellen 2-1, és Svájc ellen 1-0. Na most ez azt jelenti, hogy mindössze egyetlen gólt kapva jutott be a csapat az elődöntőbe, ahol Lengyelországgal játszott is. A lengyelek ellen te szereztél vezetést, és azt írják a korabeli tudósítások, hogy egy szöglet után csukafejessel szereztél gólt olyan derékmagasságból. Na most gondolom, túl sok csukafejes gólt nem szereztél pályafutásod során.
Hát nem is csukafejes volt, igazából szöglet után azért elég nagy a zűrzavaros a 16-oson belül, tehát akkor még pontatlanabbak voltak a tudósítások, és tényleg azt lehetett mondani, mindenki azt írt, amit akart. A rövid sarokra érkeztem, és a rövid sarokról csúsztattam. Ez nagyon ritkán előfordult, de nem voltam egy nagyon jól fejelő játékos. Bár volt olyan idény a francia bajnokságban, amikor a francia bajnokságban a legtöbb gólt én fejeltem, tehát hogy azért időnként tudtam érkezni a 16-oson belül fejjel is, de természetesen nem ez volt a legjellemzőbb rám.
Viszont ezzel szereztünk vezetést a lengyelek ellen az elődöntőbe, de még kicsikét lépjünk vissza, amikor elindultatok, tehát amikor megérkeztetek erre az EB-re, akkor úgy szóba került közöttetek azt, hogy ezt akár meg is nyerhetitek?
Nem, hát igazából nem is nagyon tudtuk, hogy hova várhatjuk, de egy ifi csapattól azért ez rendszeres, hogy nem nagyon tudjuk, hogy mire lesz képes, pont akkor milyen periódusában van, és mi mindenféleképpen szerettünk volna tovább jutni a csoportból. Nekünk az már nagyon nagy dolog lett volna, hogyha a csoportból tovább jutunk, és az az érdekesség, hogy az Ejzem Alaci volt a ifi válogatottnak a gyúrója, és a szállás mellett volt egy ilyen tó, és úgy terveztük, hogy az Ejzem Alacit a továbbjutás esetén bedobjuk a tóba, és megnézzük, hogy tud-e úszni, és hogy működik a dolog vele. Na most ezt, amikor a Bicskei Bertalan megtudta, akkor ezt ezerrel lefújta ezt az akciót, és felszólított arra, hogy szóba ne kerüljön ilyen, hogy már most elkezdünk ünnepelni, és ezzel az apróság is kellett ahhoz, hogy a végén meg tudjuk nyerni, mert ha akkor egy kicsit kiengedünk, és úgy érezzük, hogy már eljutottunk a csúcsra, akkor biztos, hogy nem tudtunk volna utána teljesíteni. Tehát ilyen nüanszok döntenek arról, hogy épp milyen eredményt ér el egy csapat.
De említettem itt előbb az utatokat, ugye Csehszlovákia ellen sima 3 gólos győzelem, spanyolok ellen 2-1, Svájc ellen 1-0. Azért gondolom, mérkőzésről mérkőzésre nőtt az önbizalmatok.
Igen, a cseh mérkőzés volt az első, amit igazából nem tudtuk, hogy mire leszünk képesek, és úgy nem nagyon voltunk tisztában azzal, hogy milyen erőviszonyok vannak. És egy nagy szerencsére az első 11-est nekem sikerült csinálni, és azt utána be is rúgtam, úgyhogy utána meg az Oravesz Gyuri, aki a magyar futball egyik nagyon nagy tehetsége volt, és nagyon sokat vártak tőle, egy MTK játékos, aki 2 évvel volt fiatalabb nálunk, és még 2 évig játszhatott az ifibe. Ő talált be 2-szer, és azóta nagyon sajnálom, hogy az Oravesz Gyuriról nagyon keveset tudunk, pedig tényleg egy tehetséges fiú volt, irányító középpályás, a 2 év mögött játszott, és nagyon jó teljesítményekre volt képes.
Igen, hát akkor idézzük is fel az elődöntőben, hogy állt fel a magyar csapat. Petri a kapuban, Ház, Pintér, Szélpál, Keller, Deák, Kovács, Ervin, Kovács, Kálmán, Vince, Zsinka és Zsivócki. A döntőben ez annyiban változott, hogy Zsivócki helyett az említett Oravec György volt a kezdő csatár. Na most így álltatok fel 4-4-2-es felállásban?
Hát 3 középpályás volt, és egy visszalépő center volt, az vagy az Oravesz Gyuri volt, vagy én. Ha a Zsivócki Gyula játszott, akkor a Zsinka Jani meg a Zsivócki Gyula volt a 2-ék. Általában a Zsinka Jani és én voltunk a 2-ék, és akkor az Oravesz Gyuri játszott. De igen, így álltunk föl, hogy volt 2 ég, és körülötte volt egy tervező középpályás. Akkor még nem rombusz alakzatnak hívták ezt a középpályát, de valamilyen hasonló volt. Akkor még inkább a támadókhoz tettek plusz 1 embert, és azt mondták, hogy 2 ég mögötte meg egy szervező, vagy előrébb játszó középpályás van. De ezek ilyen számándikák, tehát hogy igazából a felállásnak, hogy mindig attól függ, hogy mit tesznek bele a játékosok, és mi működik. Mi azt gondolom, hogy taktikailag nagyon érettek voltunk, és nagyon szervezett jó csapatunk volt.
Hát azért kérdeztem ezt, mert furcsa a Kovács Kálmán és Vince Istvánnak, Vince Pilónak a nevét a középpályán látni. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon támadó felfogású volt a csapat, ha Zsinka, Zsivócki, Oravec mellett még Kovács Kálmán és Vince is ott volt.
Igen, hát arra emlékszem, hogy Berci bácsi azt mondta mindig, hogy a letámadáshoz feltétlenül gyors játékosok kellenek, az agresszív visszatámadáshoz gyors játékosok kellenek, és a csatároknak kell indítani. Tehát, hogy a Vince Pista azért játszott a középpályán, mert hogy gyors volt, és idézőjelben ő ebbe a ebbe a visszatámadásba, a letámadásba ebbe fontos szerepet játszott, és nagyon kellett. A Deák Sanyinak nagyon jó játékintelligenciája volt, aztán utána Fradiba is játszott éveken keresztül, még meg nem sérült, és 18-19 évesen nagyon jó futballista volt, csak sajnos abba kellett hagyni a focit magas szinten, mert a térdével probléma lett. A Kovács Ervin egy nagyon jó szerelő játékos volt, úgyhogy azt gondolom, hogy ez tényleg egy jól kitalált csapat volt, és ehhez is Bercibá kellett, mert még messze nem így mentünk ki arra a pulai tornára, amire említettem szeptemberben, akkor még Kovács Ervin, Mince Pista, Petri Zsolt, Oravec Gyuri hiányoztak a csapatból, és belük lett teljes, ők fiatalabbak voltak, és ők később kerültek ebbe a társaságba.
A lengyelek elleni elődöntős 2-0-ás győzelembe bejutottatok úgy a döntőbe, hogy az egész tornán mindössze egyetlen gólt kaptatok. Emlékszel a döntő előtti órákra? Azért ott a Lenin-hegyen, a Lenin stadionban ellenetek szurkolt 60-70-80 ezer ember, ezt pontosan tudtátok. Miben bíztatok, vagy hogy hergeltétek egymást a döntő előtt?
Hát az az igazság, hogy ott tényleg a szovjetek voltak az esélyesek, de mi már úgy voltunk vele, hogy ez egy nagyon jó dolog, és a szervezettségünkre próbálunk építeni, és talán a szovjetek birtokolták többet a labdát, és több kaprólövés is volt, de mégis talán a legnagyobb helyzetet mi hoztuk össze a Zsinka Janival, ami sajnos kimaradt, és nem azért mondom, mert a Jancsi hagyta ki, de ezt az és emlegetjük, hogy ha az bemegy, akkor nem kellett volna szenvednünk a 11-esekkel, és így jutottunk el a 11-es sugásokra. Én arra emlékszem, hogy én rúgtam az elsőt, és akkor az eredményjelzőre kiírták, hogy 72.800 ember van. Hát mondom, tök nekem teljesen mindegy, hogy hány néző van ezen a mérkőzésen, de amikor oda mentem a 11-es sugáshoz, és ez a 72.000 ember elkezdett fütyülni, na akkor azért volt egy kis majré bennem, és az látszott is a 11-esben, és nem jól oldottam meg. Megbeszéltük Bercibával, hogy a másik sarokra rúgom, mint amerig szoktam, mert már a csoportmérkőzésen is rúgtam két 11-est, mind a kettőt a kapus jobb kezéhez, de annyira leblokkoltam, hogy nem is tudtam más megoldást választani, és ugyanúgy a jobb kezéhez rúgtam, a kapus odament, és az enyémet ki is védte, úgyhogy Petri Zsolt nagyon kellett ahhoz, hogy meg tudjuk nyerni ezt az elbét, azóta is minden alkalommal, amikor találkozunk, megköszönöm neki.
Fizettetek neki valamit utólag, és Kovács Ervinnek a mérkőzés után?
Nem, hát az igazság, hogy ez fordítva működik, tehát hogyha valakinek ilyen lehetőséget adunk, akkor neki kéne fizetni rá, de se még fiatalabb is volt egy évvel, úgyhogy a mérkőzés után már nyugodtan tegezhetett.
Ez jó. Egyébként te voltál az első számú 11-es rugó, hogyha a csoportbecsek során említetted, kettőt is rúgtál, akkor teljesen evidens volt, hogy te kezded a 11-es párbajt, vagy ezt ilyenkor az edző megkérdezi, vagy te azonnal jelentkeztél, hogy te vagy az első?
Hát azt hiszem, hogy a csoportmérkőzéseken előtte is mindig én rúgtam a 11-es, tehát hogy ez egyértelmű volt. Az, hogy az elsőt, szerintem az elsőt meg az utolsót szokta a legstabilabb ember rúgni, de én annyira azt érzem, hogy 19 évesen annyira fáradt voltam, annyira elfáradtam ebbe a menetelésbe, hogy szinte erőm se volt elfutni már a mérkőzés végén, pedig még hosszabbítás se volt, tehát hogy egyből 11-esek jöttek, de tényleg nagyon elkészültem az erőmmel, és azt említettem, hogy nagyon jól felkészültünk a Szoborkertben, a Népstadionban, akkor azt is hozzá kell tennem, hogy itt viszont az erőmmel teljesen elkészültem, és arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon fáradt vagyok, és már túl akarok lenni, bár mondjuk a kupával futni egy kört azért az nem volt.
Kálmán, sok labdarúgó elmondta, hogy élete leghosszabb 50 métere az, amit egy 11-es párbajnál meg kell tenni a középkörtől a 11-es pontig, és élete leghosszabb 10-15 másodperce az. De hogy emlékszel erre a bizonyos 15 másodperce, amíg elballagtál oda, és felnéztél az eredményjelzőre, hogy 72 000 néző fütyül ellened?
Hát arra emlékszem, hogy lassan értem oda, és a hang egyre erősödött. Tehát, hogy tényleg akkora, hogy mondjam, ellenszem még azért nem volt az irányomba. Szerintem azóta se, remélem. Bár mondjuk néha egy-két testnevelés óra után most már a gyerekekben azt érzem, hogy néha kialakul. De nem, hanem azt éreztem, hogy nekem van egy feladatom, amit meg kell csinálni, és minden zavaró tényező, a fáradtság, a fütyülés, a saját magamra való koncentrálás, és Berci bácsi, mondom, megkérdezte előtte, hogy hova fogod rúgni, és mondtam, hogy a másikba, és hát természetesen hibáztam, és ugyanoda rúgtam. Nekem érdekes volt, mert kettőből kettőt berúgtak a szovjetek, mi kettőből kettőt kihagytunk, még a Keller Józsi is mellé passzolta a büntetőjét, és akkor utána Petri Zsolt pedig négyből négyet megfogott. Az volt az érdekes, hogy az ötödiket, mivel mi rúgtuk a másodikat, tehát a sorozatban mi rúgtuk a második 11-est, ezért a Vince Pista berúgta volna az ötödiket, akkor már Európa bajnokok vagyunk, és Vince Pista meg az másik legjobban rúgta, azért lett ő az ötödik, de valami oknál fogva kimaradt, és a sors iróniája, hogy a Kovács Ervin talán még edzésen se rúgott 11-esből gólt, mégis odaállt, és maga biztosan berúgta, és egy ilyen karlengetés, karkörzéses tornagyakorlattal ünnepelte a gólt, azóta is emlegetjük neki ezt, hogy ezt meg mindig próbáljuk megfejteni, hogy hol tanulta ezt a feladatot, és nagyon dicsérjük a testnevelő tanárát.
Na, majd hamarosan Vince Pistát is szebesítjük ezzel a bizonyos kihagyott 11-essel, de akkor most még térünk vissza a mérkőzés utáni pillanatokra. Mondtad, hogy azért a kupával már jó volt ünnepelni. Milyen ünneplést tart egy ilyen tinédzserekből álló csapat abban a bizonyos Szovjetunióban, ahol gyakorlatilag semmit nem lehetett kapni azokban az időkben, 1984-ben?
Hát igazából ünneplés nem nagyon volt. A stadionban volt, és annyi volt, hogy arra emlékszem még, hogy a rádiótól kint volt, talán a Molnár Dani.
Molnár Dani, előbb hallgatották a hallgatók a közvetítés részletet, ami megmaradt, igen.
És csinált velünk utána az öltözőbe egy riportot, és a kívánság műsorba kérhettünk. És hát igazából nem voltunk rá felkészülve, és szerintem elbegtünk, makogtunk, mindent csináltunk, és én emlékszem, hogy Mike Holfieldnek a holdfény árnyékát kértem, vagy azt se tudtam, hogy mi a szám, de hogy körülbelül ez volt, és akkor a következő héten hallgattam a rádió kívánságműsorát, és bemondták, hogy a Mike Oldfield számot kéri, és akkor ott felsoroltak engem is, és nagyon büszke voltam magamra, hogy hát már rádióban is elhangzott a nevem, és már ezért megérte a Európa-bajnokságot meggyerni.
Hát nem csak ezért érte meg, hanem azért is, hogy így 41 év után beszélgetésünk róla. Kálmán, végezetül még egyetlen gondolat, ugye ez 1984-ben volt, ugye ti tínédzserek voltatok. Logikus lett volna, hogy ez a csapat egy az egybe előbb-utóbb átkerüljön a felnőttben. Na most ennek ellenére, ha jól emlékszem, a 86-os világbajnokságon ebből a csapatból csak te voltál ott Mexikóban. Miért nem tudta a csapat így egy az egybe felmenni Garabáék mögé?
Hát azért, mert akkor volt azért még mindig van az utánpótlás, és tehát az ifi és a felnőtt között azért van egy szakadék, és azt azért nehéz megugrani. Akkor volt egy Fradi, aki a fiatalokra épített, Vince Gézánál, ahol a Keller Józsi, Pintér Attila, Deák Sanyi, Zsinka Jani játszott. Azért egy Fradiba játszik négy ember egy válogatottból, az már jó dolog. Akkor a Kovács Ervin még a Vácba úgy, ahogy kezdett, akkor Újpestre került. Tehát, hogy végülis én azt mondom, hogy nagyon sok játékos befutotta azt a karriert, ami benne volt. Egy az egyben nem lehetett volna ezt a csapatot megtartani. De csak egy érdekesség, hogy a világbajnokságra például a Fischer Pali jött ki plusz centernek a Fradiból, és a Fischer Pali eljutott odáig, hogy az Ajaxba játszon. Na most, hogy a válogatottba kevesebbet játszott, az megint egy érdekes dolog, de voltak karrierek, és azt gondolom, hogy idézőjelben sok mindenki elérte azt, ami a karrierjében benne van. Nekem egy kicsit most, hogy említett, hogy 41 év, a tavalyi év egy kicsit ebből a szempontból egy, hogy mondjam, egy kicsit rosszul esik, hogy a 40 éves jubileumra még egy kis plakettet vagy pogácsát se kapott ez a csapat. Ezt azért sajnálom, azt hiszem, hogy ebből sokkal több van. Plusz még Bicskei Bertalan 80 éves volt, és én nagyon szerettem volna lobbizni azért, hogy valami utánpótlás szakmai díj legyen az ő nevével. Erre is volt az MLS részéről valamilyen szintű ígéret, de ez is ellaposodott. Én azt gondolom, hogy használni kéne ezeket a dolgokat, és valószínű a saját hibám, mert ennek a csapatnak én voltam a csapatkapitánya, és nekem kellett volna jobban képviselni a srácokat, de itt azért van hiányérzetem, hogy ezt nem tudtam elvégezni azt a munkát, amit kellett volna, és ezt sajnálom, de hát ha majd az 50 évesnél lesz esélyem, szeretném.
Hát Kálmán, ne legyél szomorú, az biztos, hogy mi majd foglalkozunk sokat ezzel az eseménnyel, és az is biztos, hogy mi, akik hallgattuk ezt a rádió közvetítést, soha nem fogjuk elfelejteni, mert félelmetes volt az a bizonyos döntő, meg ez a bizonyos 11-es párbaj is. Hát köszönöm szépen Kovács Kálmánnak, hogy elmondta nekünk ezeket az 1984-es ifjúsági labdarúgó Európa-bajnokságról, amelyet Moszkvában az örjöngő szovjet szurkolók előtt a magyar válogatott meg tudott nyerni. Köszönöm, Kálmán. Kovács Kálmán után Vince Pilu eleveníti fel az 1984-es ifi Európa-bajnoki diadallal kapcsolatos emlékeit hamarosan.
Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Napra pontosan 42 éve nyerte meg a magyar ifi válogatott a korosztályos Európa-bajnokságot. A selejtezőket úgy vette sikerrel, hogy Romániát mindkétszer megverte, és így jutott el a 16-os döntőbe. A csoporttalálkozókon a csehszlovákok, a spanyolok és a svájciak legyőzésével 100%-os teljesítményt elérve került az elődöntőbe. A lengyelek elleni 2-0 azt sejtette, hogy nagyszerű csapat kovácsolódott össze. Az impolánó győzelmeket a gólkülönbség is fémjelezte. 8-szor találtak a mieink a kapuba, és csak egyszer sikerült Petri hálóját bevennie az ellenfeleknek, majd a döntőben sem kapott gólt, igaz, a magyar játékosok sem találtak a szovjetek kapujába. Így jött a drámai 11-es párbaj és a történelmi magyar diadal. A csapat egyik legnagyobb karriert befutott játékosa, Vince István, így emlékszik a 42 évvel ezelőtt eseményre. 1984-ben a magyar ifjúsági válogatott Európa-bajnoki címet szerzett, 41 év távlatából idézzük azokat a bizonyos szovjetunóbeli napokat, és először is idézzük Bicskei Bertalan szövetségi kapitánynak a nyilatkozatát a mérkőzés után. Az első 40 percben a Szovjetunió együttese kitűnő teljesítményt nyújtott, fordulás után mi irányítottuk a küzdelmet. Úgy érzem, magas színvonalú 100 percet láthattak a nézők. Méltó volt az ifjúsági ebéd döntőjéhez. A 11-es párbaj pedig az izgalmakon túl olyan esemény, amire évek múlva is visszaemlékeznek, akik látták. Nos, hát mi Magyarországon nem láthattuk, hiszen egyetlen televízió sem adta, akkor mondjuk egyébként egy televízió volt, viszont nyilván aki ott volt a pályán, az aztán végképp emlékszik rá 41 év távlatából is, és Vince István ott volt a pályán, köszöntelek itt a telefonvonal túlsó végén.
Én is köszöntök mindenkit.
No, hát akkor kezdjük a végén, hogyha már Bicskei Bertalan azt mondta, hogy a 11-es párbaj az izgalmakon túl olyan esemény, amire évek múlva is visszaemlékeznek, akik látták. Hát nem akarom rossz emlékek kezdve a beszélgetést, de akkor muszáj megkérdeznem. Te úgy mentél oda a 11-eshez az 5. párban, hogyha berugod, akkor Európa bajnokok vagyunk. Fel tudod idézni azt a 15 másodpercet, amíg a középkörből eljutottál a 11-es pontig?
Hát igen, nem volt könnyű. Tehát több mint 85 ezer ember ült a lelátón, abból körülbelül olyan talán 400 lehetett magyar, a többi az orosz emberke volt. És hát tényleg, ahogy letettem a labdát, előre eldöntöttem, hogy hova fogom elrúgni, tehát hogy a kapus bal kezéhez. Aztán ebből egy ilyen fura mozdulattal egy rendkívül rossz 11-es jött össze, amit az orosz kapus, a szovjet kapus könnyen én fogott. Egyébként olyan érdekes, mert megvolt a 11-es rugóink, megvoltak, igaz, hogy kik azok, akik mérkőzés közben ki az, aki állandó rugó volt, az volt a Kovács Kálmán, akkor volt a Keller Józsi, jó magam, és akkor volt még, hát a Pinyő jött be, tehát a Pinyő, és hát az utolsót pedig a Kovács Ervin volt, aki rúgta. Tehát ő döntött el aztán végül, hogy mi nyertük. De érdekesen alakult, mert 2-0-ra elmentek a szovjetek. Tehát még kettőt kihagytunk, a Kovács Kálmán és Keller Józsi is kihagyta. Az oroszok berúgták, a szovjetek. És akkor jöttünk, mi Pinyő berúgta, és utána ott volt még egy rugójátékos, Ing Zsivócki Gyuszi, talán, aki szintén berúgta, kiegyenlítettünk, és így került rám a sor az utolsó párba. De ott előttem a szovjet srác kihagyta, úgyhogy rendkívül nagy izgalmak mellett sikerült aztán megnyerni.
Igen, közben nézem. Igen, Zsivócki volt, aki
kettő. Zsivó, aki Gyuszikám, igen, hát ő volt.
Igen, Keller hivázott, a Kovács Kálmán hivázott.
Igen, és a Keller Józsi.
És az ötödik sorozatban Kuznyecov volt, aki a balkapufa külső élét talált el az egykori tudósítások szerint, és akkor jöttél te. Na most, ilyenkor mi történik, amikor egy ilyen szituációban hibázik az ember? Akkor úgy elsötétül a világ előtte? Vagy mi történik?
Ez szörnyű, ez a mai napig. Ez tényleg benne van. Ebben igaz volt Berci bának, mint mindenben. Azért itt tényleg ez úgy benne maradt az emberben jó sokáig. Tehát a büntetőrugásnál, hogy ilyen rosszul, ilyen gyatrán rugni. Tehát, hogyha jobban, erősebben rugom, jobban lerugom a sarokra alaposan. Nagyon rossz büntető volt. Tehát visszanézve is, hát katasztrófát. A srácok már futott, már készülődtek, hogy futnak, de mutattam, hogy nyugi, van még egy kör, döntse el az Ervin, a Kovács Ervin. Hát nagyon jó volt.
Egyébként odaszólsz ilyenkor a Petrinek, hogy akkor segíts rajtam, fog meg a következőt. Spetnyikov nevű fickó volt a hatodik rugó.
A Zsolt az nagyon nagyot katvédett ott, tehát ő rengeteget hozzátette ez az egészhez, hogy tényleg mi meg tudtuk nyerni ezt az EB-t, tehát egy ilyen büntető párbajba, hogy 3-11-est is, tehát úgy mondhatjuk, hogy megfogott, az érzem semmi.
Na akkor viszont beszélgessünk tényleg a szép dolgokról. Hát beszélgessünk először is az ünneplésről, arra, hogy emlékszel. Tehát visszavallottál, beálltál a középkörbe, Petri megfogta, és akkor legörült egy hatalmas kő a szívedről, gondolom.
Hát az, ahogy Tervén bepasszolta olyan magabiztosan a büntetőt, akkor az az ünneplés, ott tényleg tiszteletkör, mentünk egy tiszteletkör, bár nem integettek vissza, nagyon kevés, voltak bizonyos helyek, ahol volt magyar zászló, tehát onnan persze jött, de hát hatalmas volt az öröm, a boldogság, mert hát megmondom őszintén, erre senki nem számította az, hogy mi ezt a ifi EB-t megnyerjük.
Tényleg nem beszélgettetek erről, úgy magatok között, amikor kimentettek? Szóval miben reménykedtetek, amikor elindultatok?
Hát kezdjük azzal, hogy tehát a Bercibának így visszagondolva, ez egy edzői szemmel is, hogy hatalmas dolog volt, hogy három válogatottból tette össze ezt a keretet. Tehát volt egyszer egy 65 január augusztus egy után született válogatott, ezek a Szélpár, Keller, akkor a Pinyő, ebbe benne volt a Házferi, benne volt a Deák, Zsinka, Kovács, akkor hozzájöttünk mi fiatalabbak, a 66. augusztus egy utáni válogatott, ez a Kovács Ervin, Zvara, Vince, Krizán Sanyi, Petri Zsolti, és volt egy kis kakuk tojás, ez pedig az Orovec Gyuri, aki a 67. augusztus egy utáni, tehát ő két évvel fiatalabb volt a korosztálynál, tehát amire ki volt írva, úgyhogy, és ő volt az, aki ebbe a csapatba játszott, és nem is akárhogy, rendkívül gólerősen, és ő is rengeteget hozzátett. Tehát ez Bercibának egy hatalmas megérzése volt, hogy minket is feljebb vitt a felsőbb korosztályhoz. Tehát, hogy kialakított egy olyan magot, amiből, hát kezdjük azzal, hogy Csepelen kezdődött, volt egy oda-visszavágos a románok ellen. Egy selejtező mérkőzés. Az első meccset itthon játszottuk Csepelen, itt 1-0-ra nyertünk az utolsó pillanatban szerzett góllal, és így utaztunk ki Nagyváradra, ahol egy román-izraeli mérkőzés előtt játszottuk a mérkőzést, rengeteg néző előtt, és hát nagyszerű játékkal sikerült nyerni, 2-0-ra, így jutottunk ki az EB-re. Na most az EB csoportbeosztása, amikor megtörtént, akkor arról úgy beszélgettünk, mert nem tűnt egyszerűnek. Hisz akkor a csehszlovákok rendkívül erősnek számítottak, ide sorsolták a spanyolokat, és egy fekete lóként Svájc legjobbjai jöttek. Tehát így nézett ki a csoportunk, és Minszkbe kerültünk, a minszki csoportba.
Hát azt hiszem, Minszk a világ egyik legunalmasabb városa, de nektek nem volt igazából alkalmatok várost nézni Minszkbe.
Hát annyira nem, igen, annyira nem, és pláne úgy, hogy az első meccset Csehszlovákiával kezdtük, és ott sikerült 3-0-ra nyerni. Uh-huh. Az egy hatalmas nagy győzelem volt, ami megadta az egész EB-nek a hangulatát, azt a lendületét, amivel aztán mi eljutottunk a döntőig.
Ezt követte a spanyolok elleni győzelem.
Igen, a spanyolok ellen 2-1-re sikerült nyerni.
Ott kaptátok az egyetlen gólt, igen.
Igen, és aztán utána a Svájc ellen az én gólommal nyertünk. Így 3 győzelemmel mentünk tovább, és mivel egy csapat ment tovább, 4 csoport volt, ezért mi a lengyelekkel kerültünk egyágra, tehát a Torpedó stadionban játszottunk Lengyelországgal a döntőbe jutásra.
De még mielőtt erről beszélnénk, azért a gólodra azért beszél, mert hát ugye mi ezt Magyarországon nem láthattuk, sőt, a rádióban se nagyon közvetítették azt a bizonyos meccset. Milyen volt a gól benned, van még így 41 év után?
Nem volt, már megkaptam a labdát, és kicsereztem 3 svájci játékost, elhúztam a kapus mellett, és begurítottam. Tehát egy nagyon szép gól volt, sajnálom, hogy nem, pedig biztos lehet, hogy megvan az UEFA-nál, tehát én is annyira vágyom erre, mert azért én láttam például a magyar-spanyol, tehát annak az összefoglalóját, tehát az megvan. Uh-huh. Tehát, hogy valahol biztos, hogy van egy magyar-svájc is, tehát akkor azokat úgy felvették szerintem. Lehet, hogy az UEFA központban van ilyen elképzelhető. De tényleg egy, most így mondhatom, tehát tényleg nagyon szép gól volt.
Hát reméljük, egyszer megtaláljuk, én is fogom keresni. Bejutottatok az elődöntőbe, ott az egyik ágon Szovjetunió, Írország 2-1, ti pedig megvertétek a lengyeleket 2-0-ra. Mikor bejutottatok, igen, a négy közé, akkor már úgy voltatok vele, hogy na, akkor most már innen arany nélkül nem megyünk haza?
Akkor nagyon sokat beszéltünk, így összeültünk, hogy tényleg nem ismertük a lengyeleket. Azt azért tudni kell, hogy a Bercibának nagyon jó szakemberek segítették a munkáját, azok, akik elmentek megfigyelni a csoportot. Tehát Bercibá, vagy Török Péter volt kint, tehát jól emlékszem, lehet Rátkai Laci bácsi, tehát voltak olyan szakemberek, akik a másik csoportokat figyelték. Tehát olyan érdekes, mint hogyha Bercibá számított volna erre, hogy tovább jutunk ebből a csoportból, és hogy utána a lengyel csoportból kapunk ellenfelet. Most a lengyelek, nem tudom ők hogy kivel voltak, mert nekem volt egy portugál csapattársam, a Jorge Ferreira, akivel együtt játszottam a Campo Maiorenzébe, és ők szerintem az írekkel voltak, tehát ők az Oroszágra kerültek volna, de ott az írek nyerték azt a csoportot. A lengyelek, nem tudom, hogy kiket előztek.
Bulgáriát, Olaszországot és Dániát előzték meg a lengyelek.
Igen.
És 3 győzelemmel jöttek, ráadásul 3-0-ás gólkülönbséggel, hát ők eléggé kiszámolták ezeket a győzelmeket, arattak 3-1-0-ás győzelmet, így kerültek a lengyelek erre az ágra, pontosabban így találkoztak.
Hát és hogyha jól tudom, ez a Torpedó stadionban játszottuk ezt a mérkőzést, és Kovács Kálmán szerzett vezetést, és utána Zsivócki Gyuszinak volt egy hatalmas gólja, egy olyan egyéni játék után, egy szóló után, amivel 2-0-ra sikerült lehozni azt a mérkőzést, és egy olyan örömöt okoztunk magunknak, hogy hát ezt érdekes volt megélnünk. Tehát mindenki ott a stábból, játékosokból, hát egy hatalmas élmény, és pláne tudtuk azt, hogy a döntő a Lúzsniki stadionban lesz, ahova már jelezték, hogy valószínű telt házas, mivel a Szovjetunióval fogunk játszani, ezért ott 85 ezer embert vártak erre a döntőre.
Én ugye nem voltam itt ezen a mérkőzés ellen, mert néhány héttel később volt szerencsém ott lenni a Luzsnyiki stadionban, amelyet akkor még Lenin stadionnak hívtak. Egy barátságos előkészleti mérkőzésen, ahol a szovjet A, a szovjet B válogatotta játszott, és elképesztő hangulat volt ezen a bizonyos előkészleti meccsen is. Akkor el tudom képzelni, milyen lehetett a hangulat ezen az EB döntő. Milyen volt? Tehát mikor először kijöttetek, kifütyültek benneteket, vagy a baráti Szovjetunió barátként tekintett titeket?
Barátaink először nem is tudták, hogy a magyar válogatott is kibemelegíteni. Megmondom azért, mert ugyan megvolt a sportszár nadrág, az amiben játszottunk, de a felsőt arra megkértek mindenkit, hogy mivel nem volt tiszta szerelésünk már, hogy mindenki saját pólójában menjen melegíteni. Tehát azt a színkavalkádot el kell lehet képzelni, tehát amikor kijöttünk, nem is gondolták, azt gondolták, hogy labdaszedők vagy valami bemutató edzés szerepel a programban, mert mindenkin különféle póló, és hát csak tényleg arról ismertek meg, mert mi tiszta fehérbe játszottuk ezt a döntőt, tehát ők voltak a pirosba, mi pedig tiszta fehérbe, úgyhogy aztán utána rájöttek a turpisságra, és akkor volt fügy szó, de hát tényleg nagyon erősen kezdett a szovjet válogatott. Én emlékszem, én baloldali középpályán játszottam, és akkor Ivanauskas ellen kellett pályára lépnem, tehát ő volt az emberem, aki egy litván,
a nemzetközi... Hamburgi legenda, ugye, aki Hamburgban fantasztikus
karriert futott. Igen, ő Ivanauskas.
Magas srác, igen, a Hamburgban.
A magas srác, ő volt a párom, ővel kellett.
Azért ő nagyjából magasabb tőled, olyan másfél fejjel, nem?
Hát igen, de szerencsére Berci bátyámnak azért sikerült itt úgy megtanítani, meg mi nagyon sokat készültünk erre az EB-re, tehát voltak ebbe olyan három napok, amikor vasárnap már fel kellett utazni Pestre, összejött a keret, és szerda délutánig ott edzettünk, napi két edzés. Hát én annyit nem edzettem még életemben, mint ott. Tehát azokban az edzőtáborokban Bercivával, tehát az egy nagyon kemény munka volt. Nem volt könnyű, de nem ismert meg minket senki, tehát olyan értelemben, hogy se fizikálisan, se taktikában, tehát nagyon egybe voltunk, jól sikerült az időzítés, nagyon jól sikerült.
Hadd olvassam fel neked is, illetve a kedves hallgatóknak is a rövid értékelés, ami annak idején a Népsportban megjelent erről a mérkődésről. Ez szerint a magyar együttes védelme ragyogón állt, a Láván Petri számos nehéz helyzetet tisztázott, a büntetők hárításával döntő érdemei vannak a sikerben. A hátvédsorban Szélpál és Pintér egyaránt kitett magáért. Biztosan romboltak és a megszerzett labdákat általában jó helyre továbbították. A két szélső hátvéd is jól állt a rohamokat. A középpályán Deák, Kovács Ervin, Kovács Kálmán, valamint Vince jól szűrte meg az akciókat. Ügyesen alkalmazták a letámadásos játékot, ami ifi szinten egy erőteljes csapat ellen is döntőnek bizonyult. Elől Zsinka sokat futott, lábában volt a győzelem, megtette a magát Oravec is. Zsivócki hamar beilleszkedett a játékba, és helyzete is volt. Na most ebből az érdekes számomra, hogy a középpályán Kovács Kálmán és Vince szűrt két ilyen támadó.
Nem. A Zsinka Kovács Kálmán volt elő, tehát az Oravec.
Akkor cáfoljuk meg a 41 évvel ezelőtti Népsportcikket, igen?
Nem, ők voltak elő. Tehát a Zsinek a gepárdunk, tehát ő hihetetlen gyorsasággal bírt. Kálmán az a ravasz róka, tehát itt azért megvoltunk ám. És akkor ott a középpályán azért ott a nagy munkabírású Deák Sanyi, Ervin hihetetlen futómennyiség, ő is szerelőkészsége az extra volt, hosszú lábaival, akkor a Gyurinak a tényleg az, ahogy megjátszották a felpasszolt labdáknak megtartása, akkor az átmenetekben azok a passzai, úgyhogy hát jó magam, tényleg rengeteget gyakoroltuk. Tehát ezekre edzések mentek el, rengeteget beszéltünk, edzéseken végigcsináltuk, megvoltak ezek a blokkok, védekezés, támadás, letámadás, már tudtuk az edzés, de hatalmas iramba volt. Mérkőzés iramba edzettünk, tehát ez volt a kulcs, amit én így utólag mindig mondok, hogy azok az edzés intenzitás, az félelmetes volt. Tehát az, hogy Bercibá egy percet nem hagyott, hogy esetleg félvárról vegyük, vagy elszórakozzuk az egész.
Az az érdekes, hogy két évvel később a mexikói világbajnokságon játszó magyar keretbe, ha jól emlékszem, csak Kovács Kálmán került be ebből a csapatból. Nem beszélgetettek sokat arról, hogy milyen jó lenne, hogyha együtt fellépnénk a felnőttek közé, és együtt alkotnánk ott is valami hasonló maradandót?
Hát az ember úgy gondolt rá, hogy majd ebből lesz valamikor álkeret. Na most én ott 86-ban ott voltam a Benindormi edzőtáborban, tehát én ott Benindormban részt vettem. A VB-re sajnos sikerült kijutnom, ott nekem a tavaszom az nem sikerült jól, ott volt arcüreggyulladásom, volt egy mandula kivétel, tehát az nekem ez is közre játszott, hogy esetleg oda kerülhettem volna, és tényleg csak a Kárnak sikerült.
Ez egy fantasztikusan sikeres időszaka volt ugyebár a magyar labdarúgásnak. 84-ben ugyebár ti megnyertétek az ifjúsági Európa-bajnokságot.
Igen.
85-ben a Videóton döntőig menetelt. Veremény Győrben csodát tett 2-3 évvel korábban, Mezei meg a VB selejtezők során. Nincs hiányérzetetek, hogy a következő 10 évben mégsem sikerült olyan szintre jutni válogatottnak, amilyenre ilyen játékosokkal jutni kellett volna?
Sok minden elhangzott, amikor megnyertük az EB-t, hogy ezt a csapatot megpróbálják együtt tartani, és úgy elindítani a magyar bajnokságba, hogy megpróbálni. Persze, ehhez jöttek volna, mentek volna a játékosok, tehát azért ezt így nem lehetett. Aztán utána ezt el is vetették, hogy esetleg ezt megpróbálják így véghez vinni. Igen, csalódás. Valamilyen szinten igen, hogy én nekem például az, mert utána 86 után jöttünk mi igazából, ott a Keller Józsi, Pinyő, azért volt az Ervin válogatott, Zsinka Jani is azért oda került, tehát hogy azért voltak, és hogy nem sikerült aztán nagyvilág eseményre kijutni, bár ebbe benne volt a régió, UTSH is, tehát azért ott ez a bunda botrány miatt, amikor nem mentünk, tehát ott kiestünk az olaszországi selejtezőben, az ott megvolt a lehetőség. Emlékszel biztos Északire ellen kezdtük itthon, ott volt a máltai Zakó, tehát ott megvolt a szansz, hogy tovább jusson a válogatott. Sajnos ott a bunda botrány az betett annak a keretnek, annak a csapatnak.
Igen, és hát 1986 óta azóta se voltunk felnőtt VB-n, de még néhány gondot erejéig, Pirú, térjünk már vissza erre a 84-es csapathoz. Tartjátok a kapcsolatot egyébként egymással? Tehát időnként összejöttök és nosztalgiázgattok?
Van igen egy ilyen összevetel, Krizán Sándor a főszervező, le a kalappal a Sanyi előtt, ő az, aki összerántja a társaságot. Ez volt, hogy nyáron is volt, hogy főleg télen, Vásárosnaményben, januárban, Bicskei Emléktorna réven volt az egész. Ő volt az, aki megszervezte ott ezeket a tornákat. Igen, a Sanyi szervezőkészségének van egy ilyen, hogy azért összejön a válogatott, igen.
Mindenki jó egészségnek örvennék?
Hát megmondom őszintén, az, aki én is kevesebbszer voltam, azt tudom, az Oravesz Gyuri nincs itthon, szerintem a Pinyő se volt, akkor hát nem tudom, én nem találkoztam az Vara Józsikával, Csobottal, tehát azért van egy-két emberke, akivel úgy nem találkoztam, de ugye a nagy többségével igen, azért tartjuk a kapcsolatot.
Csobot Robert, ugye bár Csobot Kevinnek az édesapja, aki most
igen, a válogatottban igen, a Robi.
Úgy még örvendeztetett mindenkit ott az Európa-bajnokságon. Hát ez egy másik történet, hát ez viszont a múlt 41 évvel ezelőtt nyertétek meg az ifjúsági Európa-bajnokságot. Köszönöm szépen Vince Istvánnak, hogy felelevenítette nekünk ezeket a régi történeteket, és még nagyon sokáig nosztalgiázzatok és emlékezzetek erre a bizonyos...
Igen, bár mondjuk meccsre. Azért a szövetség elfelejtett megemlékezni a 40-es évfordulóról, azért valahol ez egy kicsit bosszantó. Az MLS ezt nem tartotta úgy magában, tehát azért ez itt egy kicsit probléma, de semmi gond nincs, biztos majd a következőben. Az 50-et majd megünnepeljük.
Mi biztos fogunk vele foglalkozni, megígérjük itt a rádióban. Köszönöm szépen, Vince István, rendelkezésünkre álltál. Vince István kicsit korábban pedig Kovács Kálmán emlékezett a napra pontosan 42 éve véget ért ifjúsági foci EB-re, amelyen a magyar válogatott aranyérmet szerzett. Ezt a nagy sikert itthon senki nem láthatta, csak az a rádió közvetítés töredék maradt meg belőle, amit az adás elején hallhattak. De a Népsport, akkor még ugyebár így hívták a sportnapilapot, természetesen beszámolt róla. Most abból idézek szó szerint. A mérkőzés másnapján a cikk címe az volt: megérdemelten nyertek a magyarok. Szombaton késő éjjel is arról beszéltünk Bicskei Bertalannal, hogy itt a nagy lehetőség. Meg kell ragadni a soha vissza nem térő alkalmat. A magyar együttes a találkozó első percétől bírta a szovjet csapat által diktált tempót. A középpályások jól szűrték meg az akciókat, és igen veszélyesek voltak a kontratámadásaink. Keménységben, határozottságban, főként a szünet után a szovjet együttes fölé kerekedtünk. Két nagy helyzetünk is akadt, vagyis már a rendes játékidőben kivívhattuk volna a sikert. A hosszabbítás első részét a szovjet csapat, a második felét mi irányítottuk. Még a 98. percben is helyzetbe tudtunk kerülni. Mindez a hallatlan munkabírásnak, a jó erőnlétnek köszönhető. A büntető párbaj olyan drámai perceket hozott, amit sokszor még felnőttek sem bírnak el. Gondoljuk csak el, a szovjet fiatalok már 2-0-ra vezettek, és ekkor jött Petri kapus. És úgy fordult a kocka, hogy az első sorozat végén már nyerhettünk volna. Tehát két nagy lehetőség ment el így, az újabb sorozatban aztán Kovács Ervin óriási önfegyelemmel, a ránehezedő nagy felelősség minden súlyát vállalva biztosan talált a kapuba. Nem kívánjuk túlértékelni a nagy sikert, de a győzelem óráiban mindenképpen fel kell hívni a figyelmet arra, hogy teljesen valós körülmények között veretlenül küzdöttük végig a 18 évesek nagy erőpróbáját. Olyan eredményez, melyet ki kell aknázni, fel kell használni az utánpótlás javára. Igenis, a fiatalokkal kell többet törődni, ha azt akarjuk, hogy a holnap felnőtt futballja jobb legyen. A TV jóvoltából Európa szerte milliók láthatták a mérkőzést, sajnos éppen a magyar szurkolók maradtak hoppon. Bicskei Bertalan és segítői olyan csapatot hoztak össze, amely kontinens szinten minden követelménynek megfelelt. A magyar együttes védelme ragyogón állt a lábán. Petri számos nehéz helyzetet tisztázott. A büntetők hárításával döntő érdemei vannak a sikerben. A hátvédsorban Szélpál és Pintér egyaránt kitett magáért. Biztosan romboltak, és a megszerzett labdákat általában jó helyre továbbították. A két szélső hátvéd is jól állt a rohamokat. A középpályán Deák, Kovács Ervin és Kovács Kálmán, valamint Vince jól szűrte meg az akciókat. Ügyesen alkalmazták a letámadásos játékot, ami ifi szinten egy erőteljes csapat ellen is döntőnek bizonyult. Elől Zsinka sokat futott, lábában volt a győzelem. Megtette a magáét Oravec is, Zsivócki hamar beilleszkedett, a játékba is helyzete is volt. Ezt írt anno a Nemzeti Sport elődje, a Népsport, a napra pontosan 42 éve 1984. június 3-án véget ért ifjúsági Európa-bajnokságról. És most idézzünk másik két írást az aznapi labból, amely szintén 1984. június 3-i meccsekről szól. Ugyanis aznap, június 3-án volt a zárónapja a labdarúgó NB1-nek, és fontos kérdések vártak válaszra. A Honvéd ugyanis már bajnok volt, de pesti ellenfelének, a Volánnak a bennmaradásért harcolva pontot kellett szereznie tőle. Ezzel a meccsel párhuzamosan a nyíregyháziak reménykedtek, hogy legyőzik nagy gólkülönbséggel a már kiesett Diós Győrt, és a papírforma eredmény születik a Honvéd volánon, akkor bent maradnak. Tehát még egyszer, a nyíregyházának nagyon nagy gólkülönbséggel kellett legyőznie a Diós Győr csapatát, és az kellett a nyíregyháza bentmaradásához, hogy a volán ne szerezzen pontot egy másik pesti csapattól, a Honvédtól. És akkor most szó szerint idézem a Népsportból a két meccs tudósítását, mert érdemes meghallgatni így ennyi időtávlatából, nagyon tanúságos. Nyíregyháza, DVTK 7-2, a szünetben 3-0, Diós Győr 800 néző. Ennek a mérkőzésnek az lehet a mottója, sok gól ellenére is lehet egy találkozó kritikán aluli. Hogy a DVTK nem valami nagy eséllyel lépett a pályára, arra következtetni lehetett az 5 sérültből, Stahon és Fekete átigazolási bonyodalmából, továbbá Takács ifi válogatott kötelezettségéből. De így sem lehet mentség Diós Győröt a 90 percen át nyújtott gyenge játékra, különösképpen pedig a védelem szervezetlenségére. Miközben a nyíregyháziak igyekeztek lelkesen játszani, addig a DVTK fáradt, öreg uras csapat benyomását keltette. Szünet után szemlátomást még inkább megadta magát a korábban sem valami nagy ellenállást tanúsító DVTK. Következésképpen csak az volt a kétséges, hogy a lélektelen az egyesülethez és megkockáztatható az is az NB1-hez méltatlan játékosi magatartást mennyire tudják kihasználni a vendégek. Szakmai részét nehéz volt ennek a találkozónak boncolgatni, miután ezzel összefüggő kérdések alig merültek fel. De annyi még ide kívánkozik, a labdarúgás szerencséje, hogy ezt a mérkőzést mindössze néhány száz néző látta. Kovács Imre, a Nyíregyháza vezetőedzője a következőket mondta: győzelmünk megérdemelt és valós. És sokkal érdekesebb a DVTK vezetőedzőinek, Hajas Imrének a véleménye, aki ennyit mondott a találkozó után: senkit nem akarok megbántani, ezért nem nyilatkozom. És akkor következzen a nap másik mérkőzése, Honvéd Volán 6-6, Csabán Samu tér 6000 néző. A kettős búcsú, no meg a bajnok köszöntése túlságosan is fesztivál jellegűvé tette a találkozót. A mérkőzésnek csupán egyetlen tétje volt, a hazaiak megkísérelték elkerülni a sok gólos vereséget. Nos, ez sikerült, mégpedig nem is akárhogyan. Olyannyira potyogtak a gólok, hogy még a leggyanútlanabb nézőben is felmerült, mit is lát valójában. Különösen a második 45 percben mutatott játék hasonlított amolyan farsangi összejövetelre, ahol meddig mindegy az eredmény, csak az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat. Minden esetre feltűnt, hogy az a Honvéd védelem, ami az eddigi 29 mérkődésen összesen 24 gólt kapott, most egyetlen találkozón 6-ot hozott össze. Erre még az is gyenge érv, hogy túlzottan a támadással voltak elfoglalva a bajnokcsapat védői. Így aztán a 12 gólos, az 1-2 remek alakítás és a jó néhány látványos akció ellenére némi rossz íz is vegyült a legjobb magyar csapat és az egyik kieső jelölt látszólag parádésra sikerült búcsú gálájába. Komora Imre ezt mondta a mérkőzés után, ő a Honvéd vezetőedzője volt. A már bajnok és a kieséstől megmenekült nyílt sisakos találkozóján gólparádé született. Kis Imre, a Volán vezetőedzője: nagyon örülök, hogy csapatom továbbra is NB1-es lehet. Hát ezt írta a Népsport az 1984. június 3-i eseményekről, és mind a két meccs értékelésére 1-est adott a Népsport, amiről köztudott volt, hogy bunda meccset jelentett. Hát igen, az újság előbb egy csodás sikerről emlékezett meg, az ifi EB-n aratott győzelemről, majd minden idők egyik legocsmányabb, bebizonyosodott bundájáról. Ugyanis a Volánt a szerzett pont ellenére kiesettnek nyilvánította, a Honvédtól pedig pont annyi pontot vont le, hogy még bajnok tudjon maradni. Egy ilyen meccs után. Az indoklás szerint azért, mert nem akart a szövetség, hogy ne indulhasson senki Magyarországról a bajnokcsapatok Európa kupájában. És az adás korábbi részében feltettem a költői kérdést, hogy vajon a 84-ben korosztályos szinten a kontinens trónjára ülő fiatalok miért nem tudtak a felnőtt válogatottban is komoly sikereket elérni, akkor lehet, hogy a válasz ebben az
1984. június 3. fordulóban is kereshető. Ilyen morális közegből akár egyenesen is következhet a két éve későbbi irapuhátói 06. De a helyzet megítélése nem a visszajátszás feladata, főleg nem több, mint 40 év távlatából, úgyhogy búcsúzik a műsor. A társszerkesztők Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió archívumában.